Ott ült a császár. Dúshajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták, barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, rivalt Reá, balond? Nincs szív, mit kardom át ne járna, enyém a föld! S hogy este lett, egy csontvász tántorgott eléje, s elfújta, mint a porszemet. Kényurként éltünk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos. Uram, nektárod merre nő, mely minden kínra ír, s amelytől felépül minden szenvedő. S az ajtó nyílt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kínálva színtelen borát. Így áll, ened fűs, mint a mámor, s nincs sebb, mit heggel nem takar. Így áll, testvére, mély pohárból, csupán az első korty fanyar. Kontárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. A kútkávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsingecskében, s rőt topámban, s nézte lenne a vízben képét, mely játszni hívta őt. Ha jössz, a holdleánytól este a cukrot csüvegszám kapod, s minden pirosló reggelente békákon ugrálunk bakot. Jövök már, szólt, s a kút víz nyálas siklót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topánt. Balgán játszottunk, mint a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s az ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hoppsára, hopp, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmeit torán, hadd üljön nászlakmát a lárva, ágyékot hervad bíborán. Buján fetrengtünk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal 7 ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Láss már, pénzsákodat hiába véded, meghalsz, s a kincset elviszem, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem más kis senki sem. Kufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Aranypárnáin ült a dáma, s üvöltve sírt, nem ég, nem ég! De ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő rút foltot festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt, fehér testét nyakába vette, és vitte őt. Tunyán henyéltünk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejted, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy proféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormain, misészhetsz len. Én fennevetlek a dóbok csonkatornyain. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk, Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta alkonytájt kinn az udvaron. Görnyedt testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a barom. Kaszás testvér, sovány a földünk, könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha vinned kell, szórd szét rágyának e testet kinn a réteken. Ő rábólintott, s vitte lassan, s úgy szórta szét, mint magvető keze a búzát, vagy pipacsot az őszi szél. A földbe térünk mind a hányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk, Jézus herceg.
Köszöntjük a Gombapresszó hallgatóit innen a tetves lápról.
Azt mondtad láb.
Lápról.
Tetves láb, az gusztustalan.
Mert tetves láb, az meg milyen gusztusos.
Az nem gusztustalan.
2024. február 23-a péntek van.
Bizony.
A mikrofonoknál Tomi és Tibi.
Kicsit. Úgy döntöttem, hogy minden adás elején közlöm, hogy milyen állapotban vagyok. És elmondom neked, hát többféle dolog és esemény befolyásolja jelenlegi állapotomat, úgy lelki, mint fizikai állapotomat. Fizikai állapotomat most leginkább az befolyásolja, hogy ettem egy kalóriaszegény hortobágyi húsos palacsintát, és szerintem hal volt beledarálva. Az lehetséges, hogy darálnak halat egy ilyenbe?
Egy hortobágyiba?
Igen. De hát egy ilyen béres Alexandra hortobágyi palacsintába. Súnyiba?
Mondjuk egy nagy súnyiság kell hozzá, kétség kívül.
Tehát, ha nem tüntetik föl, akkor azért igen. Általában a becsületes ételkészítők, azok nem raknak halat a húsba.
Hát a hortobágyi húsos palacsintába. Tehát ha nem az volt a hortobágyi halas palacsinta?
Mondjuk nem, lehet, hogy nem olvastam el rendesen. De figyelj, de nem az volt így, hogy hortobágyi húsos palacsinta, bár most már kezdek meginokni, bassza meg aló. De hogy nem diabetikus módra, hanem tehát hogy valamilyen módra. Tehát, hogy nulla kalóriásról beszélünk. Tehát, és én azt feltételezem, sajnos, hogy ők ez alatt azt értik, hogy azt csinálnak, amit akarnak, hiszen szóltak előre, hogy ez nem az. És hát, ha ez alatt, például ebben a konkrét esetben azt értették, hogy hús helyett halat raknak bele.
Vagy hús helyett?
Még annál is rosszabb lehet.
Hát bőven lehet.
Mi? Ami húsportlót.
Hát húspost.
Műhús nem raknak bele.
Nem, az még ahhoz drága.
Ma mindent megtudunk majd a műhúsokról, ugye?
Igen. Azt hiszem.
Tényleg érdekel. Na, de ne szaladjunk előre.
De ezt, szóval én azt mondom, hogy nem, az biztos, hogy ezek a típusú, tehát mondjuk ez a Béres Alexandrás ételfutárkodás meg. Igen. Ezek persze, ez egy sima üzlet, tehát arról szól a dolog, hogy...
Hú, most izgulok, hogy most hogy végződik a mondat.
Hát, hogy nem arról van szó, hogy a te egészségedet van kurvára védeni bárki, hanem... Nem.
De azt nem, ez érdekes. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy azt elhiszem, amit mondanak, hogy minden kajához oda van írva, hogy miből van, tehát pontosan, hogy meg miért van. Tehát nagyon hosszú részek foglalkoznak az oldalon azzal, hogy miért csinálnak. Én pont, én az elkötelezettségüket, azt nem vonom kétségbe. Hanem inkább azt, hogy
nem hozzá erre hivat.
Nem, még talán még az se. Hanem, hogy úgy érzik, hogy ez felhatalmazza őket arra, hogy gonoszságokat kövessenek el. Lásd, halad adnak. Nem azt szóltak volna, hogyha hal van benne szerintem.
Nem, egyrészt már... Jó.
Mert az durva dolog. Ugye, aki halad ad hús helyett, az nagy gonoszságokra is képes.
Hát mondjuk attól függ.
Hát nem, úgyhogy nem szól.
Tehát ha mit tudom én kérnek egy, nem tudom...
Egy darab szart, nem, és halat adna helyette, akkor az jó.
Kérnék egy, tarját, de közben rájött a pincér, hogy át inkább kihoz lazacot, hát nem lennék megsértődve.
Nem, én nem, ez elvi kérdés. Egy hallgató azt írta, mert hogy élő az adásfelvételünk. Ezt már olyan rég mondtam el. De most nem mondom.
Váltottál a laptop helyett.
Hogy azt mondja, hogy nem elfelejtettem elhozni. És hálás, véletlenül itt volt ez, úgyhogy... Nagy véletlen. Mert össze vagyok zavarodva, Tibi, mert tegnap Egerben voltam, és akkor már olyan érzésem volt, hogy vége van a hétnek.
Igen, ez ilyenkor nagyon
meg tudja zavarni. Mikor hétközben van valami, ami nem a szokásos menet szerint való, akkor az összezavarja a számolást, és akkor előről kell kezdeni az egészet, és akkor jobban, meg most még péntek.
Mondjuk én csak onnan tudom, hogy ugye a gyógyszeres dobozaim rá van
érve. Tibi, ilyeneket nem mondunk el. Azt sem mondjuk el, hogy mit tudom én, hányszor kakilunk, ilyeneket nem mondunk el. Azt írja Erzsébet, hogy András herceghez és feleségéhez kerültek a korgik. András nem az, aki
nem,
az Epstein-szigeten volt? De, az ő. Aki gyerekeket rontott meg. Állítólag!
Ja, András.
Ugye, András?
András, aki igen. Volt. Igen. Hát nem tudjuk, hogy mi történt, hiszen csak annyit lát, tehát a fotón csak annyi van, hogy ő is ott van.
Hát meg azt tudunk, hogy elég sok pénzt fizetett a királyi család, vagy ez nem ez volt?
Az.
A hallgatásért cserébe, vagy valami? Nem, de az. Valami volt. Na jó, ne...
Jó, ne menjünk bele most.
Ne hozzuk hírbe.
Hát mondjuk én szívesen.
Mondjuk ki vagyok én, hogy ne hozzam hírbe. Azt mondja, hogy azt mondja valaki, hogy liszttel etetett csirke volt benne. Mondjuk az lehet, hogy csirkehús volt. Igazad van, lehet, hogy csirkehús, sőt, biztos, hogy csirkehús volt benne. Na jó van!
Hát figyelj, amikor valaki meg akarja úszni, akkor mindig csirke mellett használ.
Meg általában is mindig csak csirke mellett kapok. Na jó, figyeljetek, nem ezt akartam megnézni, hanem mást akartam megnézni. Nem akartam semmit, hanem még két dolog, ami még befolyásolta a mai napomat. Egyrészt, hogy terveztem egy kurva jó plakátot, Tibi. És képzeld el, hogy van ritkán, nem annyira ritkán, de viszonylag ritkán, amikor egy általam tervezett akármi, akkor elégedettséget tölt el szakmailag, hogy leszarom, hogy mit szólnak hozzá többiek, és ez egy ilyen. Tehát ez egy igazán jó. Máskor szokott zavarni, hogy ha valaki azt mondja, hogy hát, vagy szoktam leszarni, ha azt mondják, hogy hát ez nagyon jó. Most egyáltalán nem érdekel, bárki bármit mond, mondjuk elfogadták, te az mondjuk segített. Pál Feri, tudod, kicsoda?
Kicsoda?
Pál Feri.
Nem.
Te is egy kő alatt élsz. Hát Pál Feri egy katolikus pap. Én megkockáztatom. De egy olyan katolikus pap, aki ilyen motivációs speaker. Tehát ilyen hatalmas nagy előadásokat tart nagy termekben az élet dolgairól, meg párkapcsolati tanácsokat ad, meg mi a rossz, meg mi a jó, mi a barátság.
Mondjuk ebből a szempontból, tehát ezek az emberek, akik főleg az egyházi emberek, azok abszolút hideggel hagynak, tehát én 3 másodpercet felejtem el a nevét.
De most nem a... Tibi, most itt nem az egyházról beszélünk. Nyilván engem sem érdekel, hogy katolikus pap. Hanem, hogy egy hatalmas nagy, tehát elképesztő méretű rajongótábora van. Tehát bárhol megjelenik, ott fürtökben lógnak az emberek. Legalábbis néhány éve még így volt, de nem kísértem figyelemmel az ő pályafutását, és fel fog lépni itt a Malciban. Gyere el, majd nézd meg. Azt hiszem, itt a házasságban előforduló problémák megoldását.
Hát, az már nekem késő.
Hát nem, hát vagy még pont előtte vagy.
Jó, mondjuk az is lehet.
Tibi, figyelj már.
De most néztem.
Hány éves korában ment negyedszerre is házasodott meg Vitray Tamás?
91.
Hát te hány éves vagy?
63.
Van még majdnem 30 éved, Tibi, hogy feleségül vegyél valakit.
Szomszéd.
A szomszédját vette feleségül.
Én biztos nem veszem feleségül a szomszédomat.
Ki lakik a szomszédban?
Hú, te egy kibírhatatlan nő. De te...
De nem lehet, majd mindjárt kezdődik az adás is, de nem kell elkezdeni itt izélni, mi az a hülyeség. De Tibi, nem úgy van ez, hogy még ilyen időskorban is megvan az a férfiakban és a kisfiúkban egyaránt, hogy akik tetszenek nekünk, azokat bántjuk. Tehát te ismered ezt a...
Nálam ez nincs így.
De kiskorodban sem volt így?
Kiskoromban sem
nem
volt így.
Nem. De rögtön szerelmet vallottál minden szép lánynak?
Nem, de kicsit...
Én rúgdostam őket.
Én nem. Én mindig is úgy ér...
Egy gentleman voltál már az oviban is.
Abszolút. Tehát én nem... Tehát én a Kertész Marikának a haját nyilván nem húzogattam.
Hanem oda mentél és azt mondtad, a nevem Bond, James Bond.
Nagyjából, igen.
A nevem Tibor, Pap Tibor. Majd mindjárt lesz a nevedről is szó. A harmadik dolog, ami befolyásolta a napomat, ugye én rendszeresen fogyasztom Kadarkai Endre legkülönfélébb fórumokon, vagy platformokon megjelenő portré interjúit, és most a Zsédenyi Adriennel készített beszélgetését néztem meg. Nem tudom, milyen irányba befolyásolt, de nagyon furcsa hangulata van annak a beszélgetésnek. A beszélgetés egy pontján Zsédenyi Adrien bevallja, hogy nincs rajta melltartó. Ha egy általam nem annyira kedvelt fordulattal jellemezve, ezt nem láttam jönni, ezt a részét a beszélgetésnek. Na jó, mindegy, itt tartok, itt abba hagytam, mert ugye kellett kezdeni az adást. Hát Tibi, ez.
Ez.
Ezek a te napodat mi befolyásolja, hogy a hallgatók el tudják helyezni a koordináta rendszerben?
Az én napomat például nagyon befolyásolja az, hogy süt-e a nap, vagy nem süt. Tehát ha nem süt a nap, az engem mérhetetlenül tud depresszióba taszítani.
Akkor neked egy Armageddon, hogy minden nap le kell menni a napnak.
Nem, ha este lemegy, az már nem zavar.
Ja, azt hittem, hogy egy gyűlöletes részének tartozik.
Nem. A például a nap lemente is, mert a nap lemente az már a természetes dolog. De
és
az,
és hogy... pap levente?
Pap leventét imádom.
De mindig van ilyen rokona.
A keresztfiam.
Pap ő is, ugye? Persze hát a bátyának.
Szoktál hogy...
neki mondani, hogy pap levente, nap lemente?
Nem, mert sokkal viccesebbek vagyunk.
Főleg te. Tibi, te a vicc tárgya vagy, nem vicces. Na, és, akkor, hogy, és hogy ma nem sütött a nap, ezért ez rossz kedvem
abszolút,
volt.
Abszolút rossz kedvem volt például.
Jó, de most, hogy lement már a nap, most már jó?
Hát...
Most már megvolt a nap? Már lement?
De nem láttam, hogy lement, mert nem eltakart.
Tibi, akkor figyelj rám, lement.
Jó, de ahhoz látnom kell. Tehát ahhoz, hogy hogy elmúljon. Ez a görcsös depresszió, ahhoz látnod kell, hogy lemegy.
Tehát éjszaka azt gondolod így, hogy nem látod lemenni, hogy fönt van, csak nem süt.
Nem, azt gondolom, tehát Nem, mert amellett, hogy egyébként depressziós vagyok, mérhetetlenül racionális vagyok, tehát pontosan tudom.
Valamint a természettudmányok nagy rajongója is.
Tehát, hogy...
tehát kerek a föld. Na jó van, figyelj, Tibi, elmondom, ne legyünk már annyira viccesek, elmondom, hogy még mi befolyásolja a mai hangulatomat. Hát, hogy tegnap temetésen voltam. Ez az egyik, és hogy eladtuk a családi házat.
Birtokot.
Hát birtoknak annyira nem nevezném. És hát bárhogy is, az én édes drága keresztapámmal nekem azért nem volt egy ilyen nagyon szoros kapcsolatom, sokkal inkább az ő feleségével, anyukám nővérével, keresztmamámmal. Tehát azért mégiscsak rengeteg szomorú embert látok, sok rokonomat. Szomorúnak, és hát így én is szomorú lettem. Meg anyukánkat is kihoztuk az otthonból, ő is szomorú volt, mindenki szomorú volt, úgy én is szomorú voltam.
Mert a temetés sajnos ilyen, hogy az ember szomorú. Hát, tehát szomorú. Én nagyon kevés vidám temetést láttam.
Én, de filmekben van ilyen. Tehát amikor ez az édes bús. Én ilyet szeretnék. De ezt már megbeszéltük, hogy ilyen temetést szeretnénk. Én azt szeretném, hogy az én temetésemen, hogyha hallgatók közül eljön valaki, akkor de semmiképpen ne sírjon. Tehát annak aztán végképp semmi értelme nincsen. De ne sírjon, hanem majd lehet, hogy lesz egy olyan temetésem, ami kifejezetten csak a hallgatóknak. De ezt te csináld, vagy nem, én nem csinálom. Ma jó, majd leírom, ne nézzél, milyen kétségbe esettem, majd leírom, hogy mit kell csinálni.
Meg éppen most gondolkodtam, hogy beugrom.
A Dunába?
Nem, hanem...
Oda ne.
Amerre kutyát sétáltatok. Igen. Ott van egy temetkezési intézet.
És elrendezed előre?
És mert hát megérdeklődöm, hogy akkor...
Na, kérdezz meg. Előre szólok, kurva sokba kerül. Szerintem csináljuk, inkább nem, Tibi, inkább úgy hagyj meg, hogy a lófasz nem foglalkozol vele. Majd akik életben maradnak, elintézik.
De én meg már megvan, hogy szeretném.
Mi számít?
Nekem számít.
Neked nem számít. Ha van egy ember, akit biztosan tudok, hogy nem számít, az te vagy. Aki meghal.
De addig számít.
De addig, jó, oké.
Tehát addig nem akarok azon aggódni, hogy Jézusom...
Ne aggódj, figyelj, Tibi, ne aggódj, elintézek mindent. Legyél benne biztos, nagyon szépen.
Jó, akkor elég, hogyha csak megírom a végrendeletem?
A végrendeletet nem érdekel. Írd meg nekem, hogy mi a feladatom. Megcsinálom.
Jó.
Jó, szóval megszervezzük ketten. Körülbelül árazd be, hogy mennyibe kerül. Lesznek benne drága részek?
Nem.
Ja, akkor...
Én kimondottam egy olcsó mulatságot szeretném.
Egy low budget temetés lesz. Jó. Enyém se lesz.
Nem vagyok én olyan.
Jó, na, jó van.
Jó, majd.
Szóval nem jó a temetés, gyerekek, és nem jó a halál sem. Álltam ott, és hát a könnyeim természetesen azért potyogtak, mert végtelen szomorú voltam más szomorú emberek látványától, hogy az én szeretteimet szomorúnak látom. De aztán közben még elgondolkodtam, és ettől nem szomorú lettem, hanem nem is tudom, milyen lettem, Tibi. De elmondom, mire gondoltam. Hogy ott volt rengeteg olyan ember, akik gyermekkorom legboldogabb pillanatainak voltak a részesei. Elmondom, mi az, amikor Egercsehi bányatelepen az én drága csehi nagyszüleimnél voltam lerakatban nyáron, biztos te is voltál így, hogy még
persze.
Dolgoztak a szülők, addig nagyszülők vigyáztak rád, és én ott voltam, és én imádtam, és ezeknek a heteknek messze a leggyönyörűbb pillanatai voltak, amikor mondjuk eljöttek hétvégén a szüleim, eljött keresztmamám, keresztapám, és így egy nagy vasárnapi ebédet tartottunk abban a részében a háznak, amit egyébként sose használtunk semmire. Ott volt az ebédlőasztal, meg a székek, de hát amíg csak hárman, négyen vannak a házban, ugye, addig csak mit tudom, én nem is tudom, hogy ettünk. Persze a konyhában. És ott ment a viccelődés, az évődés, és annyira beleégett az agyamba ez a pillanat, amikor ezek történnek, és akkor láttam, ezek közül az egyik az éppen porformájában egy kis dobozban volt az asztalon, a többiek sírtak, mások öregek voltak. És ezen gondolkodtam, hogy végül is, de most erről ne beszélgessünk, mert már néhányszor próbáltam nekifutni ennek, hogy az én halállal való kapcsolatom az mi. Nem ambivalens, hanem nem jó. Nincs rendezve. És ez tegnap sem történt másképp. Nem tudtam. Nem jutottam előre a gondolkodataim közben. Úgyhogy így.
Jó, hát még ráérsz.
De azért mégiscsak próbáltam arra gondolni, hogy azért mégiscsak így van ez rendjén. Tehát amit a bemelegítésben beszélgettünk, hogy ha így lenne, meg ha úgy lenne, meg mit tudom én, hogy lehet, hogy, és arra jutottunk majdnem, hogy egyetértésben, hogy lehet, hogy az emberi természethez hozzátartozik az, hogy ne egyedül legyen, igen, hanem hozzá hasonló élőlények vegyék körbe, és kelljen hozzájuk alkalmazkodni is, hogy lehet, hogy ez a halál dolog is így van. Hogy nem lenne olyan jó ez a mindenki a világ végéig él. Nem tudom. Hogy lehet, hogy a szomorúság, meg az elkeseredettség, meg a halálfélelem, az mind kell, hogy olyan a megtanult, és én nagy kedvel használt szavam, hogy immanens része az ember természetének. Te ismered az immanens szót?
Persze.
De nem használod te se. Nem használod.
Nem. Na jó. Nagyon sokan nem ismerik, ezért aztán én.
Ha annál jobb.
Én ugyan.
Hát akkor kitűnünk
közül. Az igaz.
Utána meg eladtuk az egri házat. Ami félig öröm, mert végül is az én kisugommal úgy abban maradtunk a végén, megbeszéltük, hogy szerintünk nagyon jól tettük, hogy nem hirdettük meg, és nem tettük ki magunkat akár évekig tartó teljesen fölösleges alkudozásoknak, és nem tudom miknek, azért, hogy még plusz 1-2 milliót tudjunk kapni azért a házért, hanem odaadtuk az egyik ismerős házaspárnak. Kicsit feltornáztuk. Mondtam Mártinak, hogy mert 37 hetet akartak adni, hát, hogy legyen, akkor legyen már 38, mert hogy én szeretem a 8-asra végződő számokat. És lett 38. Hát így! De ezt nem mondjátok meg senkinek, mert a szerződésben csak 36 van. Nehogy azt állítizé legyen.
Mely az nem is.
Mi nem? Hogy nem olyan sok a különbség?
Nem, igen, az nem olyan sok különbség.
Hát attól még törvénytelen. Menj zsebbe a millió. Menj zsebbe a millió, millió.
Ha 26 lenne, akkor azt mondanám, hogy na, az már elfogadható.
Millió, millió rózsaszál. Egy millió rózsaszál a húgom táskájában. Egy másik millió rózsaszál az én táskámban utazott aztán a helyszínről. Milyen furcsa, hogy amikor az első lakásunkat vettük, akkor az másfél millió, vagy valamiért. És egy hatalmas nagy skálás szatyor volt el a pénzzel. Ez meg, Tibi, hát alig dudorodott ki a zsebem.
Igen. Igen, meglepő.
Egy millió kurva forinttól. A másik meg, hogy azon is elgondolkodtam, hogy milyen igazságtalan. Egy pici ország vagyunk, egy nagyon pici ország vagyunk. Hát gyakorlatilag át lehet köpni Hegyeshalomtól Letenyéig. Vagy Záhonyig.
Igen.
És mikor a szüleim vették Egerben ezt a házat ezzel a szép nagy telekkel, az körülbelül ugyanannyiba került, mint a mi budaörsi lakásunk. Körülbelül 20 millió forint körül volt mind a kettő. Már ez eleve elgondolkodható. És azóta az ő, ennek a háznak az ára alig ment föl a duplájára, a miénk meg a négyszeresére. Hogy milyen igazságtalan. És képzeld el, hogy egy Győr melletti faluban, ami nem 5 kilométerre van Győrtől, hanem 25 kilométerre van Győrtől, egy ilyen ház 80 millió forintba kerül. Miért? Adj erre magyarázatot.
Kereslet-kínálat törvény.
De miért? De igen, de miért keresnek jobban ott házat, mint Egerben?
Azért, mert közel van az osztrák határ.
De mi a faszom? De mit csinálnak Ausztriában az
dolgoznak.
Emberek?
Dolgoznak.
A lófasz dolgoz.
Nagyon, például nagyon sokan járnak át.
És ezért költöznek oda?
De nagyon sok például nagyon Hegyeshalomba. Azt hiszem, hogy a Hegyeshalom. Na mindegy. Nem,
attól függ, mit akarsz
mondani. Nem Hegyeshalom, mindegy. Nem érdekes. Ami ott van a szlovák határ mellett.
Hát Hegyeshalom nem a szlovák
nem, határ. Nem, igen, mellett. Azért mondtam, hogy nem Hegyeshalom. Mindegy, de ami ott van tehát a szlovák.
Baszki,
Rajka, azt hiszem.
Rajka, az délen van.
De hogy is van délen?
Szerintem délen van. Szerintem Rajka a Szerbia.
Nem. Hát Rajka ott van fönt.
Tényleg.
A szlovák határnál.
Akkor én ott jártam át, amikor Egerből mentünk Kassára?
Nem. Hát ha Eger, elég hülye lettél volna, hogyha de ott jártál volna át, ha Egerből Kassára mész. De mindegy, a lényeg...
Olyan ritkán jártam külföldön, hogy a határátkelő állomások közül csak a legfontosabbakat is van.
Hogy ott már a többségi lakos a szlovák.
Jó van, jó, ezt értem. Ettől, még nem, ettől ez még nem igazságos.
Pozsony közel van, és Pozsony rohadt drága, viszont Magyarországnak ez a területe, ott még aránylag elfogadható áron lehet kapni lakásokat,
nem érdekel.
Házakat.
Nem érdekel.
Akkor miért kérdezte?
Ez az aránytalanság igazságtalan. hiszen benne van az aránytalanság szóban, hogy igazságtalan. Nézzük, Tibi, a szolgálati közleményeket, mert el kell kezdenünk az adást, mert akkor nem lesz időnk már semmire. Egy hallgató megírta, hogy Orbán Viktornak a második neve Mihály.
Igen, azt láttam.
Ettől szomorú lettem, mert azt hittem, hogy a Mihály nevet az csak becsületes embereknek
adják. Vagy
normális, igen.
Rendes emberek.
De úgy néz ki, hogy degenerált ótvar, pókhasú, pszichopata állatok is kaphatják a Mihály nevet, vagy legalábbis ugye annak idején, amikor miniszterelnök úr megkapta.
Jó, nem tudták, amikor gyerek volt, akkor lehet, hogy még nem...
Nem tudták ezt.
Nem tudták, hogy ez, akkor, ez ilyen lesz.
Akkor még nem sejtették. És ha már itt tartunk, Tibi, nem tudom, olvastad-e 24.hu-n, Rácz Judittal csináltak egy interjút, aki, hát most már nem tudnám megmondani, drága barátom, hogy minek a mije, de illetékes abban, hogy kinek, mikor, miért van névnapja. Az a cikk címe, hogy miért jut a Máriáknak 33 névnap, míg másoknak egy sem. És ez részben a te
igen.
problémádra is választad, de nem tudlak biztatni semmivel. Ugyanis, és ha már elolvastam, akkor legalább elmesélem, miről szólt. Hogy úgy alakult ez ki, Tibi, ez a keresztnév dolog, meg a, nem a névnap dolog,
igen.
hogy amikor felvették a keresztséget a magyarok, akkor nagyon gyorsan elterjedt az, hogy kellett a pogány név mellé adni egy, hát hogy hívják ezt? Mit tudom én? Egy katolikus nevet. Ami praktikusan ugye egy vértanú, egy szentnek a neve. Megint nem hoztál magaddal inni valót.
Elfelejtettem.
Mert annyi dolgod van. De hát most adás van, nem tudsz kimenni. És aztán előbb-utóbb meg nem csak, hogy kaptak egy másodikat, ami katolikus volt, hanem utána már kizárólag ugye az egyház adhatott nevet valakinek, és így aztán, minthogy egy szentnek, egy vértanúnak a nevét kapták meg, azoknak meg már megvolt, hogy ugye az egy esemény.
Igen.
Mit tudom én, nem tudom én, hasba rúgták Jánost. És akkor azt tudjuk, hogy az április 8-án volt, és így aztán János névnap aznap mindenképpen volt. És ugye azért van valakinek 33 névnapja, mert vagy olyan néven nagyon sok szent létezik, vagy hát létezett, vagy pedig egy olyan fontos bibliai vagy egyházi szereplőnek a neve volt, akinek az életének sok olyan stádiuma volt, mely kötődik egy naphoz. Például János ilyen. Hát így van, Tibi, és ezért nincs Tibornak csak egy. És még örülhetsz,
hogy nekem
mert
van.
Rohadt sok embernek nincsen névnapja. És beszélgetnek ezzel a na, okosnak tűnő nővel. Ja, 1279-es budai zsinat. Ezt érjezd meg, eddig ezt nem tudtuk, hogy volt.
Melyik
1279-en Budán volt zsinat.
Azt tudtam.
De úgy tudtad. Ott dölt el, hogy csak papok adhatnak nevet gyerekeknek. Azt nem tudom, hogy akkor már tilos volt ez aklatni gyerekeket szexuálisan. De valószínűleg
nem
volt még akkor tilos? Ezt miért mondod? Ez ilyen új keletű úri huncutság, hogy nem szabad gyerekeket megrontani?
Hát az 1870-es években került be a törvénybe.
Addig szabad volt gyerekeket?
Nem volt tiltott.
Ebben nem akarok belegondolni. Na. És akkor ugye újabb neveket engednek, meg ugye már nem csak, már nem, réges.
Igen, már nem csak szentek.
Simonetta nevű szent nincsen. Mondjuk lehet, hogy ez pont van, de szerintem inkább nincsen. És Jennifer sem sok van. Viszont ilyen keresztnével meg nagyon sok magyar gyermek és már felnőtt is él. És ugye hogy oldják meg? Következő van. Aki, ha egy vadonatúj nevet, azt elsőnek viselő gyerek szülei kiválasztanak egy napot, és kérik, hogy akkor legyen a névnapja, akkor lesz. Na most, ha te esetedben ez igen. már ugye nem jó. Akkor van olyan...
És ha új nevet választok magamnak?
Hát csak ha engedélyezik.
Igen, és olyan nevet, aminek én vagyok az első viselője.
Akkor választhatsz névnapot magadnak. Volt egy kísérlet, sőt, kettő kísérlet is volt, mind a kettő Hammába volt. Az egyik kísérlet az volt, hogy az összes olyan embernek, akinek olyan keresztneve van, melynek nincs névnapja, az megmondom neked, hogy kijelöltek 4 napot, amikor lehet nekik ünnepelni. Ez volt kérlek szépen, ez a különleges nevek névnapja lett, a január, az április, a július és az október 15-e volt. Tehát ekkor ünnepelhették azok a névnapjukat, akiknek nem volt dedikált névnapjuk. De aztán 2017-ben, ami nem volt olyan rég, a műszaki kiadónál megjelentették Rácz Juditék az örök névnaptát, mert vették a fáradtságot, és az addig összes létező, engedélyezett magyar keresztnévnek kijelöltek névnapokat, de képzeld el, hogy ez a kezdeményezésük is elhalt.
Min bukott meg?
Nem tudom. Itt ért véget az interjú.
Pedig arra kíváncsi lettem volna.
De például, hogy ezt mi a faszért nem kérdezte meg az újságíró, aki csinálta az interjút.
Ez lett volna a legizgalmasabb rész a dolognak.
Tehát azt gondolnám, hogy ezzel át lett vágva Gordiuszi csomó, évtizedeken keresztül könyörgött mindenki, hogy ez a könyv szülesse meg, megszületett, majd azt írja, hogy de a kezdeményezés azóta rajtuk kívülálló okok miatt elhalt.
Mert hogy ez ráadásul hát egy fillérbe nem került volna. Tehát ami pénzbe került, azt már eddig beletették.
És most már ugye, mert ugye arra hivatkoznak mindig, hogy nincs olyan nyomda, aki hajlandó lenne egy olyan naptárt nyomtatni, hogy minden nap oda van írva az összes akkor névnapját ünneplő embernek a neve. Mert valami nem akarják. Mert,
jó, de ez...
De ezt az interneten bármikor meg lehet csinálni. Tehát utána fog nézni, hogy fönt van-e az interneten az örök névnaptár. Megnézzük, hát, ha van még Tibor nap több is. De egyébként meg akkor ünnepled, amikor milyen akarod. Na és ha már névnap, akkor a gombapresszó kártya naptár, ez nyugodtabb szívvel mondanám, amit most mondani fogok, hogyha már megcsináltam volna hozzávaló linkeket, de mikor ez az adás kikerül, addigra elkészítek egy Google formot, amit, hogyha valaki postán szeretne kapni, akkor ott kiválasztatja, hogy a hat közül melyiket szeretné, és én a posta költségért plusz becsületkasszáját elküldöm neki. Ennyi. Valamint emlékszel, mikor volt? Múlt héten volt, amikor az USA és az Oroszország közötti két pici szigetről meséltem? Most volt valami.
Nem, az két.
Lenne két héttel ezelőtt.
Igen, akkor volt az dátum választó.
Igen, és egyet elfelejtettem. Gyezsnyov, valamilyen Gyezsnyov volt, aki először felfedezte. Tibi, mi van? Nehogy hányál nekem.
Nem.
Figyelj, ki akarsz menni inni? Menjél ki, majd kivágom az adásból ezt a részt. Kimész inni?
Nem, most már jó.
De ijesztő, amit csinálsz. Szóval, hogy egy kicsit utána néztem ennek a Gyezsnyov nevű orosz, egyébként nem felfedező volt ő, hanem ott a környéken, azt hiszem, nem tudom, prémekre vadásztak. Nem, ezt most mondom, gyerekek, a vadászok sosem prémekre vadásznak, hanem állatokra, melyeknek értékes prémje van.
Na, és a prém vadász?
Hát az egy vadászó prém is lehetne akár. Hogy Gyezsnyovról végül is nem, ugye nem a kis szigeteket vagy nemezték el, amelyeket ő fedezett fel első európaiként, de valami megkapta az ő nevét, Ázsia legkeletibb pontja. A Gyezsnyov fok. Kép Gyezsnyov. Ez a legkeletibb.
Kép Gyezsnyov.
Hát angolul kép. Cope. Ja. Nem kép, hanem kép.
Oroszul sokkal szebb lett volna.
Hát oroszul nem tudom. De magyarul nem jó a Gyezsnyov fok.
De az jó nekem.
Ezt mondtam először.
Igen.
Majd berakok a show notes-ba egy videót, hogy egy ennél a foknál hajózó hajóról videózták le, hogy mi van a parton. Tibi.
Ennyi?
Az van, hogy képzeld el, hogy hallgatói levelek, hát tudom, hogy érkeztek, de nem volt időm megkeresni őket adás előtt. Efele mindig az szokott lenni, hogyha jön egy levél, az automatikusan bemásolom az adásnaplóba. És majd utána összerakosgatom, meg berakom a helyére. De ezeket most mind elfelejtettem, és adás előtt kellett volna, de adás előtt meg Zsédényi Adrián interjúját kellett néznem. És az elvette az időmet.
Szomorú.
Ez van, gyereke, hallgatói levelek, nem? Akkor még elmondom, hogy milyen zene lesz ma, és utána elmehetsz vizet inni, mert
meghalok?
Meghalsz itt nekem, aztán az, bár adáselemnek nem egy utolsó dolog, de nem akarom én ezt. A mai adászene az, sőt, ki is mehetsz már most, ha gondolod. Hiszen te az adászenéről nem szeretnél beszélgetni.
Mi lesz a mai adászene?
Qualitons.
Akkor?
Mert tudod, mi az? Hát nem.
Nem, de ha tudnám, lehet, hogy érdekelne. De így,
hogy érdekelne, hagyjál már. Igen.
Lemez kiadó.
Hát van köze ehhez, mert ez egy magyar zenekar. Mindjárt iszok egy korty vizet, aztán nektek elmondom, hogy mi van. Az van, hogy bár nyilván azért Tibivel ellentétben ti azért tudjátok, hogy miről beszélek, A Qualitas nevű magyar zenekar, mely legelőször azzal vétette magát észre, bár már évekkel azelőtt létezett a zenekar, hogy Kovács Katival egy nagyon sikeres féléves turnét bonyolítottak le különböző magyar helyszíneken. Őrületes tomboló siker volt, hiszen azért nagy rizikó nem volt ebben a vállalkozásban. A magyarok mindig is nagyon érzékenyek voltak a retro zenére, sokkal inkább, mint bármilyen újdonságra. És egyébként a zenekar az arra alakult, hogy a 60-as évek zenéjét játsza, ami furcsa 20 éves fiataloktól, de hát legyen így. És aztán viszont a zenekar egy furcsa irányváltással elkezdett a, hogy mondjam ezt, hogy ne legyek bántó, a túlgondolt mi ilyet is tudunk játszani típusú zenekészítésbe, mely kicsúcsosodott egy Kex feldolgozás albummal, melyről szerintem már valamelyik gombapresszóban meséltem. Elsírtam a bánatomat már, de most elmondom még egyszer, hogy olyan gyalázatos módon öncélú lett ez a lemez, hogy én nagyon sokáig nem is voltam képes még egyszer meghallgatni. De aztán most, amikor ugye múlt héten, vagy két héttel ezelőtt Hobóról meséltem nektek, az ő életműdíjáról, és őszinte rácsodálkozásomnak és boldogságomnak adtam a hangot, amikor megtudtam, hogy ő írta az egyik Kex, sőt, hát több Kex-szárnak a szöveget is ő írta, de az én kedvencemnek ő írta, és most Kex zenéket hallgattam az elmúlt napokban, és természetesen aztán felkínálta nekem az Apple Music, hogy hallgassam meg a Qualitas féle feldolgozásokat is, és az van, hogy amit az Elszállt egy hajóban a széllel című világslágerrel műveltek, az továbbra is emberiség elleni büntetként tudom csak értelmezni. Viszont van a lemezen két olyan dal, amit nagyon szívesen lejátszok nektek, ha még nem hallottátok volna. És ez lesz a mai adásban. Aztán a mostani első zene után pedig nem sokára jövünk vissza hozzátok.
Hangja látságával szelítjékját, hogy kerülje halálát. Halál a közeleg, országa megremeg. Magyar volt a lányka, magyar a hazája. Hej lányka, hej lányka, éhes a sárkányka. Világnak harmada, majdnem ő egy maga. Katonák szájában erejünk végei, úgy szívják véremet, csak ebben ne halljak meg, 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 csak ebben ne halljak meg. Helánka, lányka, szépségben nincs párja, ha vele lehetnék, mindent
Hát lemaradtál a zenéről, Tibi. De...
A francba.
De hát nem maradtál le túl sok mindenről.
Majd otthon meghallgatom.
Ez volt az a zenekar, ami eleinte olyan örömzenét játszottak, hogy még Káosz kapitány, akinek nem ez a neve, de most nem jut eszembe a rendes neve, a Tilos Rádió egyik műsorkészítője egyébként, meg DJ-je, is tagja volt a zenekarnak, pedig csak mi ez, amit egyik kézzel ütünk a másikhoz, és csörög. Csörgő sípka, nem tudom. A kézi csörgő.
Van neki.
Igen, szóval ő azon a hangszeren tud csak játszani, és még úgyis tagja lehetett a zenekarnak.
Van akinek csak xilofonon.
Olyan nincs, aki csak xilofonon tud játszani. Abba biztos lehetsz. Ha valaki mesteri módon tud a xilofonon játszani, az máson is tud játszani.
Igen.
Biztos. Na és aztán a végén meg már annyira elbonyolították a zenét, hát vagy tehetség, vagy ötlet hiány, hogy fel is oszlottak. Hát Tibi ezt akarta még elmondani. Pedig egy csodálatos karrier előtt álltak látszólag, hiszen az amerikai KEXP rádiócsatorna, aki arról híres, hogy ilyen félórás élő sessioneket ad, mint lehetőséget feltörekvő fiatal zenekaroknak, befértek ennek a rádiónak a programjába. És egy fényes amerikai karrier lehetősége csillant meg a fiúk előtt, de aztán valami okból kútba esett. Ahogy például, amikor Kovács Katival koncerteztek, akkor mindenki teli szájjal azt beszéltek, Kovács Kati is, pedig nagyon nehezen tudták rávenni erre az egész koncertre. És a fiúk is a zenekarból azt mondták, hogy amint vége a turnénak, rögtön lemezt készítenek, nem lett semmi az egészből, és azóta sem tudom, hogy miért. Ízgi, nem?
Uh-huh. Izgulok.
Na Tibi, nézzük a műhúsokat. Mi van a műhússal? Mi van a hússal? Eleve mi a... Nem, Tibi, először definiáljuk a viszonyunkat a húshoz.
Igen.
Először mind étkezési szokásunk.
Igen.
És ezzel párhuzamosan, hogy van-e bármi, akármi a verziónk a hússal szemben. Kezdte.
Jó.
Eszel húst.
Eszem húst, én nagy barátja vagyok egyébként a húsoknak.
Mármint a húsevésnek.
A húsevésnek, igen.
Mindenféle húst eszel jóformán, nem? Hát jó, te ilyen nagyon izétet, mit tudom én, lehet, hogy kenguru segget még nem ettél, de lehet, hogy
de lehet, hogy barátom.
Hát, ha Béres Alexandrától rendez, akkor lehet, hogy a Hortobágyi húsos palacsintában kenguru seg van. Ezért beperelhetnek engem hitelrontásért? Hogy nem. Neked mondod?
Egyébként de.
De mindig tudom, hogy engem bele akarsz, a busz elé akarsz lökni, mint ahogy a miniszterelnök úr Novák Katalint lökte a busz elé.
Na mindegy, tehát az én viszonyom a húshoz abszolút...
Egyoldalú.
Hát jó, azt nem tudom, hogy ők hogy viszonyulnak hozzám, de hogy igen, én szeret, én mondjuk kivéve a csirkemmel, mert azt nem szeretem.
De ha kell, megeszed.
Nem.
Tehát nem az...
Hát, ha nagyon kell.
Jó, ezt a hallgatóknak elmondom, mert ti nem annyira ismeritek, mint én. Ha Tibi valamit nem akar megenni, akkor ha 100 tüzes piszkavassal basztatják a seggét, akkor sem fogja megenni, mert úgy viselkedik, mint egy 3 éves ovis. Jól mondom?
Jól.
De egy jól megfűszerezett csirkeragú, hát az végül is belefér. Ha van egy kis mellehúsa, nem eszed meg. Tehát ha tudomást szerzel róla, hogy abban csirke mell van,
azt nem eszem.
Akkor visszamész az oviba.
De akkor abszolút simán tudok hisztizni.
Képzeld, sajnos hihető. Na igen, de ezt leszámítva. De mind a kenguru mell?
Az nem zavar.
És az is olyan száraz. Mert a szárazságával van a baj, meg nincs íze.
Nincs íze.
A csirke mell az nem emberi fogyasztással kitalált.
Hát ez egy ipari termék. Lássuk be.
Na jó, a csirke combis.
Ég és föld a különbség.
De ipari termék az is.
Ipari termék az is, persze, de egyébként...
Hadd be a békén a vesztatását a zsinórnak.
Na, tehát...
Olyan vagy, mint Póli Feri. Szereted, fogyasztod rendszeresen.
Fogyasztom rendszeresen.
És neked étel a hús nélküli étel?
Az is, én szeretek hús nélküli is enni.
Tehát nem egy ilyen túlhajszolt hús imádó vagy...
Nem.
Aki, ha nem talál húst az ebédben, akkor
az nem ebéd.
Kidobja.
Nem, hanem én azért szeretem a húsmenteseket. Tehát, hogy például mostanában nagyon szeretem. Jó, nem tudom, hogy menj. Jó, mert spagettibe lehet. Mégis abban is van egy kis hús.
Igen.
Jó, igen, tehát.
Fejezd be. Mi az, amit szeretsz, amiben nincs hús?
Például a túrós tészta.
De ez egy új keletű hülyeség. Nyilván mi hányszor ettél túrós tésztát az elmúlt?
Jó, mondjuk végig is azt meg szeretem, ugye, ha jó meg van szórva
a pörccel.
Pörccel. Uh-huh. De akkor az se annyira.
Milyen ételt eszel, amiben nincsen hús?
Borsófőzeléket imádom.
De ha feltét van rajta, még jobban.
Nem, jobban szeretem. A borsófőzeléket kimondottan naturba szeretem, hogy
igen,
semmi ne legyen rajta.
Kis pörkölt szav se.
Semmi. Azt szerintem az elrontja.
És tudunk-e találni még 2 olyan ételt, amiben nincs hús, és szereted? És fogyasztod?
A halak. A halak is?
A hal hús.
A hal és hús.
Ezt én nem is pontosan értem, hogy különböző megközelítésekből a halat igen. Szokták nem húsnak mondani. Tehát a hal hús, még egy állatnak a húsa. Jó, mondjuk az őszibrasznak is van húsa, de ez egy állat.
Szeretem még...
Igen. Az a bőröd illatát.
Nem, például...
Abba is van hús.
A rizstésztát nagyon szeretem, és nem kell hozzá, tehát hogy elég, hogyha...
Ilyen zöldséges?
Ilyen zöldséges, igen. Tehát az a finom, nagyon kellemes. Azt nagyon szeretem. Azt magába is simán
leszem. Lesz-e harmadik? Olyan szendvics, amiben nincsen hús?
Olyan szendvics, mint például az ilyen tojásos szendvicseket, azokat nagyon szeretem. Tehát a tojásos
jó.
Cuccokat is nagyon szeretem.
Összehoztunk 3 ételt, amiben nincs hús. Na jó van, Tibi. Szóval akkor van szerelmed a hús iránt.
Igen.
Én tudom azt is, ha máshonnan nem, hát az adásokból, hogy neked a kifejezetten az emberi fogyasztásra termelt állatokkal sincsen problémád. Mert azt mondod, ugye, hogy te egy praktikus módon közelíted meg ezt a kérdést, és azt mondod, hogy ennyi embert nem lehet úgy etetni, hogy minden állatot végig név szerint szólítunk egész életében, és a végén bocsánatot kérünk tőle, hogy megesszük.
Igen. Hát ez sajnos az élet ilyen.
Meg te is ilyen.
Ki érdekes módon, amikor még ugye a nagypapám még neveltek disznót, és ott mindegyik disznónak volt neve.
Biztos nem nagyapád adta a nevét, hanem te.
Nem. A nagypapám...
Nagyapád adott nevet a disznóknak?
Szerintem adott nevet a disznóknak.
Jó.
És ugye, amikor mi jártunk, ugye még nyáron ott Persze, szoktunk köszönni a disznóknak,
igen.
Főleg mikor mentünk ki a
vagy hátsó kertbe. Hello, röfik.
Nem, menni sokkal intelligensebbek voltunk. De hogy gond nélkül részt vettünk aztán az ő
elfogyasztásukban.
Feldarabolásukban.
Igen. Megölésükben, feldarabolásukban és elfogyasztásukban. Igen.
Tehát, hogy érdekes viszonyulásokban.
Azt azért jól tudják a hallgatók, hogy falusi ember vagy.
Igen.
Tehát te az életed első eszmélését azt a falu közegében.
Jó, mondjuk egy falunak a polgári közegében, de...
Na jó, oké, de nem úgy volt.
Bár mondjuk nekünk is volt birkánk.
Hát ez az, tehát nem köpködtetek azokra az emberekre, akik állatokat tartottak.
Érdekes, hogy a birkával kapcsolatosan
igen.
Apukám egyszer vett húsvét előtt bárányt. És
megettétek. Ezt már lehet, hogy mondtad?
Lehet, hogy...
Nem baj, mondd el még egyszer. Bár nem sokára húsvét. Majd akkor még
egyszer. Ugye az volt, hogy amíg ugye nem jött el a húsvét, hogy ezt a pont húsvét előtt gondolta, hogy akkor megcsinálja ezt az egész cuccot, de egy hétig, vagy körülbelül egy hétig, hát a nagyon helyes kis birka az ott sétálgatott.
Már mi az, hogy mit csinálsz? Tehát azért vette, hogy megegyétek.
Igen.
Ja, igen.
De ez nekem nem szólt előtte. Hogy ez
véletlenül összebarátkoztam.
Én nagyon összebarátkoztam vele. Én emlékszem, ott ültünk a diófa alatt, ő velem barátkozott, én vele barátkoztam, és az például kimondottan végtelenül megviselt, amikor kiderült, hogy az a bunda, ami ott van a hogy hívják, fészer, vagy nem tudom, mindegy.
Igen, lógott valahol.
Hogy az az övé az volt. Az... Ú, az nagyon meg, azt arra határozottan emlékszem, hogy az végtelenül megviselt.
Ezért nem barátkoznak a falusi emberek az állatokkal. Mert azok állatok. Ezért vagytok ti nagy tévedésben, ti városi emberek, akik azt képzelitek, hogy az állatok, azok szinte egyenrangúak az emberekkel. Egy ágyba alszatok vele. Ha ezt tudnád, nagyapád, hogy te egy ágyban alszol egy állattal, azért lenne hozzád egy-két szava. De ez csak egy zárójeles megjegyzés. Na, az én, bár nem kérdezted, de én is megteszem a saját statementemet, szeretem a húst, nagyon jól el vagyok hús nélkül, én nem csak 3 ételt eszek hús nélkül, hanem 30-at, azokat is nagyon szeretem. Nincsen kitüntetett szerepe az én étkezésemben a húsnak, de imádom. De nem a húst szeretem, hanem hogy a finom ételeket, melyek néha húst tartalmaznak. Én megeszem a csirke mellett is, bár nem tartom emberi fogyasztásra alkalmas ételnek, mert én nem vagyok ovis. És nem voltak állatbarátaim soha.
Soha?
Soha. Mondjuk emberbarátaim se, de ez most nem a mai témához adott az időt. De talán növények azok, akik becsültek engem, és a bajban segít. Mellettem álltak. Na, és akkor ehhez képest mit mondunk mi az új keletű, nem annyira új keletű, de javaslatról, miszerint sokkal könnyebb lenne, kisebb erőfeszítésbe kerülne megmenteni a föld légkörét, hogyha mondjuk nem ennénk marhahúst, vagy egyáltalán nem ennénk húst. Mit szólunk ehhez? Értjük, amit mondanak?
Én értem, amit mondanak.
Én egyet is értek velük.
Én is körülbelül nagyjából egyet értek.
Tehát nem hülyézem le őket.
Nem, én sem vagyok az, aki azt mondja.
És nem próbálom a légi forgalomra kenni az összes problémát.
Tehát abszolút azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy azért tehát amikor az... Én néha hogy emlékszem, hogy amikor átlépte a föld lakossága 4 milliárd főt, én már akkor is egy kicsit
aggódni kezdtem.
Aggódtam, és megijedtem. Most, hogy 8 milliárd, így most már egy kicsit jobban aggódom.
Jó, de...
És az se volt régen. Tehát, na mindegy.
Jó, de most már ez a tendencia hamarosan át fog billenni. Na igen.
De amiről ma én akarok effektív beszélni, az a típusú műhús, tehát nem ezek, amelyek a növényi fehérjékből előállított ilyen vegaburger, meg nem tudom.
Mert az nem hús.
Mert az nem hús, az csak egy hús
pótlék
utánzat, nem tudom, céklával kevert, liszt, meg nem tudom, valami.
De velem, ha már itt tartunk, te ettél már ilyet? Ettél bármi ilyet, ami mit tudom én, céklafasírt, vagy tehát ilyeneket, te tudod mi ez? Mi ez a műfaj? De magad ilyet nem csinálsz, azt képzelem.
Magam ilyet nem csinálok.
Hát akkor enni sem eszel.
Enni sem eszem. Nagyon, soha nem értem.
Nagyon finomak. Tehát egy jó kis céklafasírt, egy jó kis lencsefasírt, baromi jó, de nem hús.
Igen, tehát
hát ha valaki megpróbálna velem elhitetni, hogy nézd Tamás, ez hús, csak növényből, akkor azt mondanám, hogy ez növényből van, de nem hús. De nem erről van szó, hanem...
Hanem arról...
A Petri csészében növesztett tarjáról.
Igen, tehát arról, ami egyébként valóban állati hús sejteket tartalmaz. Tehát, hogy...
Hát abból áll.
Abból áll, mert hogy azt növesztgetik jobbra-balra.
Nagyon kíváncsi vagyok erre. Képzeld, van egy nagyon pici ellenérzésem. De most te ezeket el fogod oszlatni?
Remélem.
Neked van még ellenérzésed, így, hogy utána néztél, hogy ez se, pontos, nem, ahogy
nekem
készülnek?
Előtte sem volt.
Neked előtte sem volt.
Jó. De ez egyébként most egy zárójeles megjegyzés, nekem a GMO-val sincsen különösebb bajom.
Képzeld, nekem sem. Tehát, szerintem ez egy nagy globális félreértés.
Szerintem is valami ott
vagy hisztéria, hibán. Hogyha tudatos.
Igen. Tehát, hogy egyrészt, mert azt gondolom, nem tudom, mennyire emlékszel te még a gyermekkor vagy fiatalkorodból Micsurin nevére.
Hogy nem emlékeznék Micsurin nevére?
És, hát ő
Tibi, volt. Ma már egyszer összevesztem egy emberrel, aki kizárólag olyan tudással bír, amit az ő maga életébe tapasztalt.
Aha.
Azért mi tartsuk már magunkat egy olyan szinten lévőnek, hogy azokról is tudunk, amik akkor történtek, amikor mi még nem éltünk. Na.
Tehát a Micsurini munka, tehát az, hogy fajta nemesítés van, és mindenféleket kipróbálunk, az is egy GMO-szerűség, tehát hogy a gént módosította, csak egy kicsit lassabban és más technológiával, zárója bezárva, tehát engem az sem zavar.
De csak még egy pici zárójelet nyissunk, hogy tehát az én baráti körömben vannak többen, akik kiképezték magukat ez ügyben, hogy mi a baj a GMO cuccokkal, és azért ott vannak problémák. Tehát nem az a probléma, hogyha megeszed, akkor bajod lesz, hanem hogy például olyan gabonaféléket GMO-ztak, amik... Nem, inkább ezt mondom, nem, mert csak hülyeséget fog beszélni, mert elfelejtem. Mindegy. Szóval az a baj, hogy kurva sok vegyszer kell hozzájuk.
Én azt aláírom, hogyha... Tehát, hogy, de nem az a baj, tehát hogy az, hogy nem tartalmaz GMO, akármit, az engem egyébként nem...
Jó.
Nem serkent vásárlásra, legyünk őszinték.
Így van, igen. Ezért én plusz pénzt nem adok.
Én se. Biztos, hogy nem. Na mindegy, visszatérve a műhúsra. Tehát a műhússal sem, tehát a szintetikus hússal sincs, vagy soha nem is volt nekem semmiféle különösebb bajom.
Így se, hogy szintetikusnak hívod.
Még így se képzeled el.
Jó. Jó.
Mert hogy egyébként ráadásul a műhús előállítása az azért nem most indult. Tehát az első műhúst 1912-ben egy francia.
Nem mondod, hogy már több mint 100 éves az első mesterségesen előállított?
Azt ezer...
De sikerült is? Vagy csak az ötlet született?
Nem, meg sikerült, megcsinálta.
Ehető volt?
Hát...
De először mócsingot neveztette?
Nem, ő úgy csinálta.
Ez a csirke mellett csináltak?
Nem, mert ugye ő eredendően nem táplálkozási céllal kísérletezte ki ezt a technológiát.
Várj, kitalálom miért. Akart egy állatot előállítani?
Nem.
Akkor miért? Véletlenül, mint Galvánia?
Nem, nagyon tudatosan. Ő kísérletekhez akarta felhasználni azokat a élősejteket.
Ja, hogy ne kelljen az egereket halomra gyilkolni.
Most, igen, tehát hogy azt, mert hogy egy csomó olyan kísérletet el lehet végezni.
És hogy hívták ezt az embert?
Valami Orlé... Nem tudom. Ja. Nem,
Orlé France. Jó. Nem, jó, csak mert hogy milyen rendes ember, milyen, nem ez szándékkal.
Tehát, hogy ő azt csinálta, tehát az volt az első ilyen kísérlet, hogy csirkeembrió szív darabot vett ki,
igen.
És azt helyezte el tápoldatba, meg mindenféle ilyen...
Igen.
Egy olyan hely...
Egy
barátságos környezetben megfelelő hőfokra,
igen.
Beállítva, és azt vette észre, azt figyelte meg, hogy egyrészt, hogy ebben a közegben a sejtek elkezdtek osztódással szaporodni, tehát hogy a sejtosztódás az elindult ebben a környezetben, miután megvolt elegendően a táplálék is, meg a nem tudom, micsoda is. Plusz azt is megfigyelte, hogy egy után ezekből a sejtekből kinövő, mondjuk így, hogy csirke szív, az dobogott.
Képzeld, ezt tudtam. Már hogy ezt feltételeztem, mert hogy egyszer, amikor az életről meséltem az adásban, nem is tudom, hogy akkor te veled volt-e, hogy ha egy szív izmot ledarálnak, nem kiszállítanak, ledarálnak, utána vízzel felöntik, akkor megint dobogni kezd. Tehát valami nagyon durva dolgok történnek. Tehát ebből gondoltam, hogy akkor itt is. Tehát szívizom sejtek keletkeztek.
Szívizom sejtek keletkeztek. És ugye ő ezt
kísérleti. Hát még jó, hogy nem fülsejteket növeszt, ugye, a csirke szív.
Bármit lehet egyébként.
Vagy, nem, pisi sejteket. Igen.
És hát ugye ez ugye nyilvánosságra hozta ezt egy valamit a tudományos folyóiratba, de az akkoriban még nem kapták fel az emberek annyira, tehát oké, akik foglalkoztak vele, azokat érdekelt, tehát egyébként senki se szarta ár, mondjuk így. De 1922-ben valahogy bekerült ez egy picit a köztudatba, és mérhetetlen módon elindította az embereknek a képzelő erejét, az, hogy ez így működik. És ráadásul ez a francia tudós, ez ugye a tapasztalataiból leszűrt következtetéseket, amiket leírt, azt, hát nem mondom, hogy eltúlozta, de hogy, tehát, hogy a teoretikusan, az ő elmélete szerint ez a sejtszaporodás, ez gyakorlatilag a végtelenségig növekedhet. Tehát, hogy ebből a szempontból nem szab neki semmi gátat. Na mindegy, ez beindította egyébként a 20-as évek közepén az embereknek a fantáziáját, főleg az újság, a bulvár szerzőknek a fantáziáját, igen, és akkor elkezdtek. Tehát olyan csirkéket, amelyek egy ugrás, vagy kakast, ami egy ugrással átugorja az Atlanti-óceánt, mert hogy akkorára nőtt, meg mindegy. Tehát, hogy...
Figyelj, egy elegendően nagy kakas,
igen,
az át tudja lépni az Atlanti-óceánt. Csak kilóg a feje a légkörbe.
Sőt, már azt mondták, hogy, tehát, hogy ha olyan lenne, tehát hogy fölülne a sarkra, és akkor úgy néznek ki, mint a, tudod, amikor a szélkakas van a... háztetőm is.
Hát na, bravúros újságírói fogás.
Tehát ebből csináltak, de ebből a szempontból egyébként nem fogadta nagyon rosszul
a társadalom. De figyelj, egy picit spoilerezzél már, de hogy igaza volt ennek a valamilyen nevű francia tudósnak? Tényleg a végtelenségig növekszik ilyenkor a sejtek száma?
Az a... tulajdonképpen igen. Tehát, hogy meg lehet csinálni azt, hogy végtelenség növeled. De ráadásul azt is észrevették egyébként a kutatás során. Például az a sejt alap, mondjuk, amit ő 1912-ben létrehozott, és aztán utána már nem ő gondolt, megbízta egy kollégáját, hogy akkor legyen szíves, gondozza tovább majd ezeket a sejteket.
De mi ez, amit egy kombucsa, hogy mindig gondozni kell? Vagy mint hát, egy kovász?
Igen, tehát hogy azért oda kell rá figyelni. Tehát, hogy
kide nője a szobát.
Meg azért adni kell neki táplálékot, hogy mégiscsak osztódjon, mert ugye, ha nem adod, akkor ugye ez is el tud pusztulni. Na mindegy, ez a...
Én hogyan, mint a kovász?
Ez a sejt csoport 1946-ig tartották meg.
Mi, 12-től?
12-től.
46-ig növekedett?
Hát növekedett.
Pusztult is, meg növekedett.
De hogy...
Igen, vagy nem, eszegették is?
Nem eszegették, de hogy, mert ugye felhasználták ők a kutatásokat, tehát ja, hogy...
Tényleg. Tehát mindig leszettek. Mondom én olyan, mint a kovász. Hát valamint? Ugye abból bekenyeret sütnek mindig, de a kovász megmarad, igen, mert növesznek.
De hogy ezt 46-ig megmarad.
Ó, vagy mint a rámenleves. Ugye annak, igen, az alapja is 100 évig fő.
Na és a lényeg, hogy amit viszont még felfedeztek ebben a nagy kísérletben, hogy ezek a sejtek nek a túlélése az sokkal hosszabb volt, mint amennyi ideig mondjuk egy csirke él. Tehát mondjuk a 8-10-szerese.
Értem, az élettartama hosszabb.
Tehát az élettartama hosszabb volt, mint a természetben keletkezett sejtnek. És aztán ezt tudományosan be is bizonyították, hogy ez valóban így van.
Mármint vagy tapasztalati úton? Nyilván tapasztalati úton.
Igen. Nem, mert azért már voltak.
De az okát is sikerült megfejteni, hogy ez miért van így?
Hát szerintem biztos, hogy sikerült megfejteni, ennek már nem néztem.
De a mai adásunknak ez nem tárgya.
Nem konkrét tárgya. De aztán ez a...
Várjám is, 40 valahányban meghalt?
Nem, 46-ban valami, nem tudom, valami történt a laborral, tehát pontosan nem tudjuk.
Tehát szegény, hogy... hatalmas csirkeszív, még túlélte a második világháborút, de 46-ban
elpusztult. De 46-ban elpusztult, igen. Tehát 46-ig gondozt. De szerintem lehet, hogy a gondozója pusztult el is.
A gazdája. És utána halt a csirke. Olyan szoros volt a viszony köztük, mint te meg a kutyát közt.
Igen. És ráadásul, ez még annyira nem volt, tehát hogy annyira nem utasították.
Már adott neki nevet?
Nem, azt hiszem nem. Ja. Annyira nem utasította el egyébként az akkori társadalom, hogy például Winston Churchill 1931-ben...
Nem számítottam, hogy Winston Churchill neve el fog hangozni, nem a adásban.
Amikor megkérdezték, hogy 50 év múlva, tehát mit jósol, hogy 50 év múlva milyen lesz a világ,
igen.
Akkor ő például azt mondta, hogy 50 év múlva már a csirkét azt ilyen szintetikusan fogják előállítani, tehát ahhoz, hogy csirkeszárnyat vagy csirke mellett együnk, ahhoz nem kell külön hanem ez már egy teljesen természetes lesz.
Várjál már, Tibi, arra az a 20-as, 30-as, 40-es években az emberek, amikor ezzel szembesültek, akár beleértve ebbe a tudósokat is, és államférfiakat, azt gondolták, hogy egy egész csirkét is elő lehet állítani, tehát hogy az életet is elő lehet állítani?
Nem, ők darabokba gondolkodtak, tehát hogy mit a csirke melbe.
Jó. Tehát, hogy, tehát nem az tehát volt, nem mint az, egy Frankenstein.
Nem, tehát nem arról volt szó, hogy állítsunk el egy kurva nagy kakast.
Világos, tehát Churchill sem annak örült, hogy egy hadtestet lehet nevelni Petri csészében.
Én egyébként ráadásul azt gondolom, hogy azért mondjuk a 20-as, 30-as években, főleg a világgazdasági válság idején, tehát az emberek örültek volna egy műhúsnak is, mert hogy azért akkor nem volt olyan jó a húsellátás, tehát azt gondolták, hogy milyen jó lenne egy kis műhús is.
Na, igen.
Tehát nem volt, ebből a szempontból nem volt. Aztán valahogy ez elhalt.
Várj, de azt tudjuk, hogy ez a francia ember evette belőle? Vagy evette nem, bárki nem evett. Ekkoriban? Nem, senki nem evett nem. Belőle?
Azt még, ugye ez még abszolút laboratóriumi körülmények
között. De fura ezt, nem kóstoltad volna meg? Ha sikerül neked egy...
Nem tudom, lehet,
hogy... Pont bazd meg csirkeszív, hát valami finomabb dolgot is csinálhatod volna.
A csirkeszívet is szeretem.
Én tarját növesztenék. Vagy májat.
Akkor én már kacsa mellett.
Te rozé kacsa mellett növeszted?
Abszolút egy rozé kacsa mellett növesztő. Na mindegy, ez aztán eltűnt, valahogy a kimentököz. Nyilván másra foglalkoztak az emberek. Sok más dolgok voltak, válságok, meg háborúk, meg mindenféle. És aztán az 50-es években talált vissza a közérdeklődésre számot tartva ez a fajta előállítása a húsnak, és itt jelent meg, hogy amikor már elkezdtek ezen gondolkodni, akkor már alapvetően azon gondolkodtak, hogy ezt már táplálkozási céllal lehetne esetlegesen talán.
Uh-huh. Ezek kik voltak? Gondolom az amerikai.
Ezek már amerikai, meg nem tudom, mindenféle más tudósok. Tehát amikor először felmerült az, hogy akkor mi lenne, hogyha ezt kipróbálnánk úgy is, hogy...
De várj, amit csináltak, az ezen a kísérleten alapult, amit ez a francia ember csinált, vagy ez egy teljesen új dolog volt?
Nem, nyilván tehát tudtak arról, hogy ez a sejt osztódás, ez működik művi körülmények között is, és egyszerűen csak túl gondolt, vagy hát tovább gondolták azt, amire a francia ember nem gondolt, hogy nem csak, nem tudom én, gyógyszerkísérletekhez lehet ezt használni, hanem esetleg mi lenne, ha.
Hanem brassói apró pecsenyébe, melybe úgy azt rakunk, amit akarunk.
Hát, ami tegnapon maradt egyébként.
Vagy ugye a hortobágyi húsos palacsintába is, ezt a mű csirkeszív képződményt simán bele lehetett volna darálni.
Na de ugye ez nem volt az elején ilyen nagyon egyszerű dolog, tehát ugye az, hogy ez ipari mértékben, és ez jó is legyen. Maga a technológia egyébként annyira nem bonyolult. Tehát, hogy végül is igazándiból valóban arról van csak szó, hogy veszel valahonnan élősejtet, hússejtet,
és megfelelő körülményeket teremtesz.
És megfelelő körülményeket teremtesz.
De akkor ez mi a nehézség az ipari méretben való termesztésre?
Itt azért sok nehézség adódott. Egyrészt az, hogy az a hús, amit egyébként tényleg az emberi fogyasztásra alkalmas, és tehát hogy az emberek szeretik, az azért egy meglehetősen összetett szerkezet. Tehát, hogy ez nem
olyan?
Hogy ezek a kezdetiek, ezek ugye csak annyi volt, hogy egy fajta sejtből lehetett növeszteni nagyon sokat.
Világos, de hogy ez nem hasonlított arra,
ami nem hasonlított arra, hogy abban van, nem tudom, zsírszövet, meg én, meg nem tudom én. Tehát, hogy tehát az a hús, amit te
ebbe bele se gondoltam, igen. Tehát ott, azért nem, tehát ott nem volt meg ez a viszonylag bonyolult szerkezet.
Igen, tehát, hogy azt, oké, odáig eljutottak, hogy ebből lehet, tehát, hogy oké, persze. Tehát a sejtosztódás a sejtosztódás, tehát azzal nincsen különösebben sok gond.
Na de ha ledaráljuk, erre mit? Nem gondoltak?
Mit?
Hát mert ledarálva minden hús egyforma.
Ne, hát ezt kipróbálták? Nem. Na mindegy, és akkor nagyon sokáig megint csak hallgatás volt az ügyben, aztán a 2000-es évek elején került elő az, vagy a 90-es évek végén pontosan,
igen,
hogy akkor úgy érezte a technológia, hogy akkor most érett meg az, hogy akkor most már annyi mindent tudunk, tehát az előző kísérletekből, meg nem tudom mikből.
Hát meg a 2000-es évek, de napjainkra lett világos az, hogy erre szükség is van.
Igen,
hogy hiszen az 1950-es években még mennyien voltunk? 28-an voltunk a világon összesen.
Tehát, hogy nem volt ennek olyan szintű... És akkor kezdtek el beindulni ezek a komolyabb kísérletek az iránt, hogy akkor próbáljunk meg fogyasztható húst előállítani. És ugye az volt a... Erős állítottak, tehát, hogy csináltak mondjuk... Azt hiszem, hogy valami oknál fogva az volt, hogy a hamburger volt, és azt hiszem amerikai.
Mert miért? Amit az előbb mondtam, mert darált.
Igen. Tehát, hogy az volt a...
Mert valószínűleg ez nagyon hülyén néz ki, a frissen növesztett műhús.
Á, már nem. Már nem.
Te láttál ilyeneket?
Én már láttam. Vagy láttam olyanokat, amik
de a régiek
már...
közül is láttál?
A régiek tényleg olyanok, hogy...
De van róla fénykép? Vannak, ezt berakom, mert a show notes-ban.
Majd a küldök át
jó
képeket.
Azok csúnya. Tehát nem igazi, olyan, de nem incsinklandó a kinézetük.
Igen, tehát hogy nem arról van szó, hogy ó, de
beleharapnék,
de ú, hanem olyan volt, mintha nem tudom,
mi?
Ilyen, mintha odarajzolták volna, vagy nem tudom. Tehát, hogy olyan, semmi, mind a cipőkrém, vagy ilyen, tehát, hogy ilyen tök fura.
Ha olyan volt, mint a cipőkrém, az nem finom. Akkor nem nyami.
Nem, egyáltalán nem.
De mostaniak már nem ilyenek.
A mostaniak már nem ilyenek.
De mert azok nem egyféle sejt.
Azok már nem egyféle sejt. Tehát nagyon érdekes.
De akkor ezt másképp is csinálják?
A technológia nagyot nem változott. Annyit azért kikísérleteztek, hogy...
Mert olyan ez, mikor anyukám többféle színű fonalból horgolta a pulóveremet?
Igen, meg az, hogy mit kap... Tehát, hogy egyrészt, hogy milyen induló sejtek vannak, tehát az induló sejtek milyen tápanyag bevitelt kapnak, tehát ezektől nagyon sok minden függ. Tehát az előállítása az azért nem volt egyszerű ahhoz, hogy tehát az első mondjuk az első műhús, amit végül is nagy lendülettel azt mondták, hogy na ez már, ugye mert, ja és akkor Amerikában akkor talán ez a 2000-es évek eleje volt, hogy $1 millió ajánlott fel, nem tudom, valaki, egy híres ember, annak, aki előállítja az első hamburgert, műhúst.
És ami ehető.
Ami ehető.
És finom.
És finom. Na most végül is megkapta...
De figyelj, akkor ez mégsem volt annyira egyszerű.
Nem, annyira nem volt egyszerű. Hogy most egy... sem egyszerű egyébként. Még,
ja, nem is lesz happy end a vége?
De happy end a vége, de hiszen jó, mindjárt itt van.
Igen.
De hogy annyi volt, hogy egyrészt kurva drága volt. Tehát az első hamburger, amit sikerült előállítani.
Mennyi meg itt $1000?
$300,000 került.
Hát figyeld, de ha nagyon finom volt.
És kurva szar volt.
Oh. Oh.
Tehát, hogy az volt, hogy én láttam képeket a kóstolásról, tehát, hogy nem boldogság öntött el a kóstoló emberek arcát, hogy hú, de ó, Istenem, adjátok, ebből kérek hármat. Tehát, hogy... Ez csak a 2010-es évek vége fele alakult ki az, hogy egyrészt sikerült olyan technológiákat kifejleszteni, amik egyrészt tudták már keverni a zsír, az izomszövet, meg a nem tudom minek a szisztematikus és jól előállítható, tehát egységesen minden, tehát megismételhető, egységesen előállítható rendszerét megcsinálni. De még mindig ezek laboratóriumi körülmények között
működtek.
Működtek, de ezek az már jelentősen jobban hasonlítottak az egyébként a valódi húshoz, de ugye a probléma az volt, hogy ezek még mindig rohadt drágák voltak. Tehát, hogy
ebből... Még néhány éve is csak ilyen gyerekcipőben járt a dolog?
Hát mondjuk 10 évvel ezelőtt még abszolút gyerekcipőben járt a dolog. Tehát, hogy nem volt az a... És akkor indult, hát figyelj, nem is tudom, ennek a felfutása ez a 2015-6-7-8-as években indult el, amikor aztán többek között Bill Gates... Meg,
tényleg ő is valahogy benne volt ebben.
Ő benne beszállt ebbe az egészbe, de ő pénzzel is jelentős összeggel beszállt.
Jó, mondjuk, hogy sok mindenbe beszállt.
Akkor alakultak olyan startupok, amelyek egyébként ezzel foglalkoztak, ebből mondjuk van, nem tudom, minimum 20, és akik ugye kitalálták, hogy oké, laboratóriumi körülmények között ez már megy, de hogy lehet ezt ipari méretekben?
Sikerült, vagy nem sikerült? Nyilván sikerült, mert hogy a Burger Kingben van ilyen húsos.
Nincs. A Burger Kingben nincs.
De van.
Nincs. Az a vegán burger és az ilyen álhús.
Kettőféle van. Az nincs. Álhús és a műhús.
Nincs, mert Magyarországon tiltott jelen pillanatban, tehát nem forgalomba hozható. A világon egyetlen ország van, ahol a szintetikus hús forgalmazását azt engedélyezték.
Igen.
Szingapúr.
Miért pont ott?
Hát egyrészt azért, mert hogy ők... Tehát a Szingapúrban ugye a helyi gazdák nem tiltakoztak az ellen, hogy a műhúst azt ugye forgalomba hozzák, mert egyrészt már nincsenek. Másrészt pedig ugye Szingapúr meglehetősen zárt kicsi, tehát hogy ők azért azt gondolták, hogy ennek tényleg van olyan haszna, hogy lehet az embereket táplálni. Tehát, hogy ne legyen már ilyen...
Mondjuk Szingapúr egy fura hely, ott van, azt hiszem az is, hogy ha eldobsz egy rágógumi... Nem, ha rágógumizol, akkor halálbüntetés elvétel.
Igen, meg ott az autóval is, ott meg zavaros. Tehát, hogy azt hiszem, hogy egy...
Ott az egy nagyon-nagyon jól működő pici diktatúra, ugye Szingapúr?
Igen, abszolút.
Ha jól emlékszem. Igen. Na, igen.
Na, mindegy.
Én most egy kicsit elkeseredtem, mert én azt gondoltam, hogy megyek a... Burger Kingbe is megkóstolom ezt, amiről ma szó van.
Hát kóstold meg, ha gondolod, de az nem. Még az nem az, amiről most mi
tehát beszélünk. Magyarországon még soha senki nem ehetett ilyen...
Magyarországon még soha senki nem ehetett ilyet.
Paszki, hát én teljesen félre voltam akkor vezetve. Póli Feri félre vezetett.
Mert hogy egyébként becsempészte valaki Szingapúrból, ki tudja.
Ne, hát a Burger Kingbe azért, ott azért nagyobb a fegyelem andál, mint csak, hogy valaki becsempészen egy.
És ráadásul Szingapúrba pont, ami egyébként ipari méretben Szingapúrból forgalmaznak, az a csirkemel, úgyhogy.
Hát ott, ezt mondtam én. Hát mert az fogy a legjobban, nyilván.
Igen, tehát hogy azt elő tudták úgy állítani, hogy...
Hát de Tibi, ez nem happy end.
De a happy end ott van, hogy mára, igen. Viszont, tehát ugye a 2020-as évekre már nagyon komoly, tehát ott durván, tehát hogy ilyen tízszeresére növekedett a befektetett tőke ebbe az iparágba.
De az a baj, Tibi,
és
hogy szóba
előállítottak, vagy létrehoztak már olyan gyárakat, amelyeknek megvan a technológiája, hogy nagy mennyiségbe tudnak előállítani.
De termelnek már?
Hát termelnek most, ami a legnagyobb probléma, ezekkel a műhús előállító cégeknek a legnagyobb problémája.
Nem tudják eladni.
Nem, hanem az, hogy kurvára nehéz átverni a élelmiszerhatósági ellenőrzésen ezeket ezeknek a forgalmazását.
Már nem úgy átverni, hogy hazudnak, csalnak, lopnak.
Nem, hanem, hogy ezek tényleg nagyon bonyolult, és hosszantartó eljárás. És ugye az volt, hogy Amerikában próbálkoztak azzal, mert hogy ők azt mondták, hogy, mert ott azért tényleg komolyan foglalkoznak ennek az előállítás, hogy például az, hogy nem tudnak próba vagy teszt étkezéseket csinálni, és megvizsgálni, hogy akkor most ez a jobb, vagy az a jobb, vagy amaz a jobb, tehát hogy mi ízlik jobban a...
Mert hogy ez sem szabad.
Mert hogy igen, először azt gondolták, hogy ezt lehet, de aztán kiderült, hogy ez sem szabad igazándiból, de azért csinálják persze. Csak nem nyilvánosan, tehát, hogy nem nyilvános eseményeket, és nem úgy van, hogy majd te odamész, és akkor majd megkóstolod, és akkor majd eldöntöd, hogy akkor, hát neked inkább ez a... Na jó, de hidroammónium nitrátos.
De mindenre, kacsa. De önkénteseket lehet találni arra is, hogy mit tudom én, a seggedbe higanyfecskendeznek.
Csak ugye itt az van, hogy azért ezt már tényleg, tehát itt most már 100 000 tonnás szintekről beszélünk, tehát hogy itt azért az ő elvárások az sokkal nagyobb kört érint, akik tudnak, akik meg a véleményére egyébként baromira kíváncsiak lennének, hogy mi az, ami elked, és mi az, ami nem. De egyébként ebből a szempontból, tehát ez gyakorlatilag ugrásra készen áll, ez a technológia arra, hogy egyébként valóban...
De figyelme, nem, akkor még senki nem kóstolta meg?
Hát nagyon kevesen.
Hát akkor mi, ha nem tudjuk akkor, hogy milyen ízű?
Hát akik megkóstolták, azok azt mondták már, hogy ezek abszolút megállják a helyüket, tehát hogy megfelel annak az az állag, amit egyébként elvárunk egy természetes úton létrehozott, majd természetes úton megölt állatnak a húsából előállított termék. Tehát, hogy most oda elértek.
Biztos, de ez biztos így van, hogy nem lehet hozzáférni még?
Biztos így van. Ez mondjuk 100%.
Jó, hát figyelj, hogyha ennyire mondod, akkor helyzem.
Vagy ez tavaly decemberben még így volt. Tehát...
És te ennél belőle?
Persze. Nekem azon, nincs bajom vele.
Azon gondolkodtam, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek az ilyen mesterséges úton előállított hússal, elfogyasztókkal szemben, hogy tehát valószínűleg, ahogy egyébként az élő húst is ellenőrzik,
igen.
Ugyanazok az ellenőrzések ebben is kimutatnának mindenféle véletlenül benne lévő károkozókat meg, nem?
Persze, tehát hogy de ez...
Tehát ez nem úgy van, hogy belenyúltak a genetikai állományába, nem, és ki tudja, hogy nem. Mi a faszom ez lesz
pont,
belőle?
Ezek egyébként pont, tehát a műhúsok is pont ugyanazzal a elven osztódnak és szaporodnak, mint egyébként a tehát legelő marha.
Tehát John Smith a gyárban ugyanúgy növeszti az új hússejteket, mint a szarvas marha a mezőn.
Igen. Csak ő egy ilyen, nem tudom, 25 000 literes reaktortartályban.
Jó, hát de hogy...
De egyébként maga az elv, az ugyanaz. Tehát ahogy
szóval a terve... miért idegenkedik ennyire a világ?
Ezt nem tudjuk. Tehát nem, tudjuk. Nagyon sok helyen egyébként, például tehát hogy nagyon sok helyen a hústermelő gazdák azok, akik próbálják egyébként megállítani, például Olaszország simán betiltotta tavaly.
Jó, valószínűleg az argentinok sem fognak.
Igen,
nagyon
tehát,
hamar műhúst.
A japánok már nyitottabbak erre az egészre.
És én is, üzenem.
Tehát, hogy meg ugye nagyon sokáig, hát nagyon furcsa hírek kerengtek azért a műhús előállításával kapcsolatosan, mert hogy nagyon sokáig meg azt mondták, erről is voltak csak a téves kiindulásból levont következtetések, mert hogy ugye azt mondták, hogy ez, de ez nem, mert hogy a műhús előállítás az jóval nagyobb környezeti károkat okoz, mint amennyit egyébként az élő állat, de aztán kiderült, hogy elnéztek pár számot is.
Így van, ez gyerekek, amikor a tízeres veszőt rossz helyre rakjátok, ezért gondolja az egész világ azt, hogy a spenótban sok vas van.
Tehát most ott van, hogy nagyon jó minőségben elő tudnak állítani műhúst, megbízhatóan, tehát hogy az ők aztán tényleg ők tudják tartani azt, hogy na, mindegy, figyelj, hogy veszed le a polcról, vagy honnan.
És ezekből is láttál már képeket, és azok tényleg jól néztek ki?
De azok jól néztek ki, igen.
Tehát téged át lehetne verni egy műhússal? Ha azt mondják, hogy ez igaz?
Hát...
Jó, majd megnézem a képeket én is.
Majd megnézed, és akkor... Tehát, hogy itt tartunk jelen pillanatban,
ja.
És az van, hogy, tehát, hogy azt gondolják nagyon sokan, hogy egyrészt, hogy a gyártási költségek a tömeggyártással jelentősen, de nagyon jelentősen lecsökkentek, de most egyelőre még mindig ott tartanak, hogy például a jó minőségű csirkehús előállításon, színhúsban, az még egyelőre árban nagyjából ugyanott van,
jó.
Jó, mint egy jó minőségű...
Világos. Jó van, Tibi, hát figyelj, én azt mondom, hogy tartsuk rajta a műhús ütőerén a mutatójunkat. És amint meg lehet kóstolni, szóljál, én megyek.
Jó.
Nekem semmi bajom nincs vele.
Nekem sincs.
Sőt. Hiszen az állatok szintén Isten teremtményei. Hogy jövünk mi, kik vagyunk mi ahhoz, hogy a torkukat átvágva, saját belükbe visszatöltsük őket ledarálva. Ú, de finom. Kérlek is hurkát tenni, van most a hűtőben frissen darabolt, ledarált és a saját belébe visszatöltött állat. De hát ilyen képmutató az ember.
Igen.
De én szívesen változtatok szokásaimon. Hát Tibi, nagyon szépen köszönöm. Úgy lett volna igazi, ha hozol egy kis műhúst, és ugye elfogyasztjuk, de hát nem akarunk mi börtönbe menni? Nem.
Mondjuk a fogyasztása Magyarországon nem büntetendő elméletileg.
Nem. Lehet, hogy csak elterelésre kell menni.
Csak.
Na jó van, Tibi, én azt mondom, hogy kis zene után beszéljük meg a friss közéleti eseményeket. Mit szólsz hozzá?
Jó.
Zsonyinki felé. A napon emberek pihennek, meleg ég árasztja felé.
Amíg tart a lendület, hogy megbeszéljük, hogy mi történt ebben a pici lángoktól ölelt országban, átérezve azt a felelősségünket, amiről én múlt héten beszéltem Petőfi Sándor, ilyen kései lelki leszármazottjaként, hogy komoly felelősségünk van. Annál nagyobb felelősségünk van, minél több emberhez beszélünk, hogy nem azt mondom, hogy irányt mutassunk, a gombapresszó esetében természetesen ez erről van szó, tehát hogy megmondjuk, hogy mit kell csinálni, mondhatni, a szátokba rágni, de legalábbis mondjuk, nem tudom, képbe hozni azokat, akik esetleg nem volt idejük rá, hogy ezeket megfigyeljék. Tibi, és egymást is próbáljuk meg egy kicsit képbe hozni. Ebben a pillanatban a svéd miniszterelnök Budapesten tartózkodik?
Hát, már nem biztos, hogy itt van. Ma volt itt, igen.
És ez azt jelenti, hogy ő beadta a derekát,
nem.
És csicskának szegődött, és a magyar marketingi gépezet által kitalált ökörségben ő asszisztált, miszerint csak akkor engedélyezi a magyar parlament a svéd NATO csatlakozást, ha a svéd miniszterelnök eljön ide, és megpaskolja Orbán Viktor csupasz farpofáját, vagy miért jött ide?
Hát csak azért miatt, a grippenek miatt.
Ki hiszi ezt el?
Én.
Akkor lehet, hogy az volt a deal, hogy eljön ide a grippenek miatt, és megengedte Orbán Viktornak, hogy ő viszont a saját maga agyhalott népének úgy próbálja meg ezt eladni, hogy lám, füttyentettünk, és ide jött a svérmészre.
Igen, ez nagyjából erről szól. Tehát, hogy őszintén lesz
mennyi, mert nyilván azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy a svéd miniszterelnök, kinek a nevét most így nem tudjuk, így fejből, mivel hülye neve van, hogy a kézipadjászába hozott 3 grippent.
Négyet.
Pláne. Ó. És barátságban láttál róluk valami filmes?
Én ezt a svéd miniszterelnököt láttam néhányszor.
Én még sose. Láttam egy képet, publikus, és nem volt ismerős.
Tehát videón is meg, képeken is meg, nem tudom hol. Tehát ő, amikor a nyilvánosság előtt megjelenik, akkor mindig mosolyog, mindig, tehát hogy ő nem.
De olyan nagy széles érzelmek sem tükröződnek az arcán.
Nem, hát azért van benne egy északi erős ember. Északi vonás, tehát ő mondjuk egy kicsi ember.
Tényleg?
Igen.
Annyira kicsi, mint a miniszterelnök urunk?
Alacsonyabb, mint a miniszterelnök.
Nem mondod, élnek kisebb emberek?
Bizony.
Kisebb, mint Orbán Viktor miniszterelnök?
Kisebb, hát ha csak...
És csak most hívta meg először? Hát én milyen orba szájban minden héten hívnám.
Hát ha csak nem az volt, hogy megegyeztek, hogy jó, mondtad Orbán Viktor, hogy jó, akkor állhatsz a sámlira.
Hát ha én Orbán Viktor, de minimum Rogán Antal lennék, mindenképpen, minden erőmmel azon lennék, hogy egyre több fényképen szerepelsen Orbán Viktor a svéd miniszterelnökkel.
Szerintem körülbelül 5 centivel alacsonyabb, mint Orbán Viktor.
De groteszk lehet.
Egyébként az, mert hogy én...
Lehet, hogy törpe.
Az én...
Mondjuk én kinézem a svédekből, egy törpét választottak.
Tehát az én agyamban például a svédek mindig ilyen 180-190 centis emberek. Hát és én őt is úgy képzeltem, mint főleg, hogy érted, miniszterelnök.
Igen.
Hát inkább 2-10.
Hogy az lesz majd, hogy kihangosítják őket nekem, mert nem értik egymást, annyira messze van a fejük.
Az kiderült, hogy hát nem.
Baszki, hogy ennyire felvilágosult, mindenféle előítéletektől tökéletesen mentes nép ez a svéd, egy törpét választottak.
Igen.
És nem röhögik ki?
És nem. Nagyon tisztelik.
Nekünk meg itt van a saját törpénk.
Meg azt.
De nem olyan kövér, mint Orbán Viktor.
Nem, ő egy sportos.
Egy sportos törp.
Egy kis sportos.
Bocsánatot kérünk minden törpétől, igen, illetve a törpék iránt, nem tudom, tiszteleted. Bennünk is megvan ez.
Nem, abszolút.
Isten őrizen, hogy mi hogy testmagasságshaminget hajtsunk végre.
Na, szóval ez van mögötte.
Tényleg? Belement ebbe a hülyeségbe?
Nem, figyelj,
nyilván nem kellett eljönni ide azért, hogy eladjon 4 Grippent.
Nem, szerintem, tehát, hogy ennek az egésznek amúgy semmi köze nincs. Tehát az ő idejövetelének semmi különösebb. Lehet, hogy érted, az volt, hogy mit a jövő héten meg kurvára más dolga van, és akkor azt mondod, hogy jó, az meg akkor pénteken délután eljövök.
Ha ennyire akarjátok.
Ha ennyire akarjátok.
Na jó, de akkor nem kellett volna az elmúlt hetekben ennyire tiltakozni, hogy eljöjjön. Mondták, hogy majd eljönnek, ha akarnak.
De nem is. Nem ők fújták túl. Tehát nem ők tiltakoztak orbaszájba, hogy ők nem.
De mert meghívták őket, és azt mondták, hogy nem jönnek.
Majd jönnek. Nem, azt mondták, hogy majd jönnek, amikor nem, ők azt mondták egyébként, hogy majd jönnek, amikor a miniszterelnök úr ráér. Mármint a svéd miniszterelnök úr ráér.
És most ért rá.
És most ért rá.
Hát most lett kész a négy repülőgép.
Az, hogy ők egyébként, tehát az, hogy a magyar sajtónak még az a része is, aki egyébként végtelenül kritikusan viszonyul mondjuk a magyar kormányzathoz, vagy Orbán Viktorhoz, még azok sem vették a fáradtságot arra, hogy egyébként megszűrjék a Fidesznek azt a propagandáját, ami egyébként például ezt a baromságot erőltette, hogy dehogy is, hát hogy a svéd miniszterelnök ezért. Nem, lófaszt.
Jó, ezt most nem értettem, amit mondtál. De
tehát, tehát a magyar sajtóban azért valamilyen oknál fogva nagyon intenzíven tudott a Fidesz és az Orbáni értelmezés többé-kevésbé teret nyerni. Főleg azért, mert máshonnan meg nem nagyon lehetett információhoz jutni. Tehát ugye ezt honnan tudod, külügyminisztérium, meg nem tudom. Ezek adnak valamiféle tájékoztatást, vagy a svédek megleszarták, tehát hogy ők azt mondták, hogy különösebben nem foglalkoznak vele.
Van egy hosszú cikk, talán a 24.hu-n, hogy a Svédországban élő valamilyen magyar kötődésű emberek közül néhányat megszólaltattak, hogy a svédek mit szólnak ehhez, hogy a magyarok itt csicskáztatják őket. És nem volt időm már végigolvasni, mert ugye Zsédenyi Adriánnak az interjúját kellett végighallgatnom, de értetlenül állnak az eset előtt, nem pontosan értik, hogy mi történik. Mert hogy egy egészséges nemzetről van,
igen,
szó.
Tehát, hogy
egészséges emberekkel feltöltött ország. Na képzelem én, aztán lehet, hogy ott is bezd meg. Csak a mi nagy hülye előítéleteink, hogy a csupa 2 méteres szőke óriás van, azt kiderül, hogy törpékkel van tele. Jó, akkor ezt mondjuk, hogy ezt megbeszéltük. Ennél több ebben nincsen.
Ebben nincs.
Súlyog Tamás.
Igen.
Amit először tudok erre mondani, az, hogy Súlyog Pisti volt az egyik tankörtársam, akinek olyan erősen és gyorsan nőtt az arcőrzete, hogy hiába borotválkozott meg reggel 6-kor, ha nekünk dél körül volt az útépítés gyakorlatunk,
akkor,
ahol, mondd ezt a vérnöszőt, ki volt az útépítés tanszékvezető? Mindegy, a hallgatóknak úgysem mondaná semmit a neve, egy barom állat. Ő simán hazazavarta, hogy menjen borotválkozzon meg, mert innen járunk órára. Szegény Pistinek délre megnőtt. Annyira nagyon erős, nagyon fekete, ilyen nagyon apró, tele volt az arca. Mondta, hogy de ő most borotválkozott reggel, mondta, hogy semmi baj, menjen haza. Hazazavarta borotválkozni. Na igen,
de
az új köztársasági elnökünk lesz belőle.
Igen.
Hát ugye nagy esély nincs, hogy leszavazza a parlament.
Bár ugye, vagy mást szavazzon meg.
Vagy esetleg egy saját jelölten rukoljon elő, bár ugye a svéd NATO csatlakozás kérdésében is úgy elleneszegült a kormányfőnek, illetve a kormány akaratának a parlamenti Fidesz frakció, azt mondta, hogy nem, mi meg vagyunk sértődve. Lehet, hogy Súlyog Tamás esetében is illesz, de ennek kicsi az esélye. Mit várunk?
Semmit. Semmit. Igazándiból semmit.
Semmit. Nem tehát pontosan értem,
hogy... alkotmánybírósági elnökként sem volt ez a...
Hallottad a nevét ezt megelőzően? Én nem. Mondjuk az alkotmánybíróságot azért most már 10-valahány éve csak egy ilyen bohóc szervezetteként tudom értelmezni.
Igen, tehát az alkotmánybíróságban már nincsenek súlyos nevek, vagy súlyok nevek.
Értem. Jó, de ne vitassuk el a szakmai
de én nem vitatom el a szakmai
hozzáértését. Hiszen nem értünk hozzá.
Igen. De hogy egyébként nem. Tehát én azt gondolom, hogy
A gyerek hallgatóink kedvéért mondom el, hogy volt az a legújabb kori magyar demokráciának olyan időszaka, nem is annyira rövid, vagy 20 év, amikor az Alkotmánybíróságnak súlya volt és szerepe. Amikor nagyon komoly viták alakultak ki, bírói, legfelsőbb bírói, alkotmánybírói és társadalmi szinten, mit tudom, talán a halálbüntetésről nem, de például az adat, a személyes adatok védelméről szóló, és volt még sok más.
Médiáról.
Igen. Tehát ahol az Alkotmánybíróság egy teljesen önálló entitásként, kizárólag szakmai és saját szakmai meggyőződésük alapján hozta meg a döntést. Voltak ellenvélemények.
Igen.
Volt, emlékszem, valami Vörös, vagy hogy hívták valamelyik alkotmánybírót, akinek mindig külön véleménye volt.
Vörös Mince.
Talán, valami Mince, igen, hogy meg is maradt bennem. Olyan ezért karakárembernek gondoltam. Na, ez ma már nincs így.
Ez nincs, hiszen ez ma már csak fideszes jelöltek ülnek az Alkotmánybíróságban, ezt ügyesen elintézte.
Ezek jelenlegi elnöke akkor Súlyog Tamás.
Ezek jelenlegi elnöke.
És ő lesz az új köztársaság. Hány éves ő?
Nem annyira öreg, szerintem olyan...
Tehát fiatalabb, mint az Amerikai Egyesült Államok bármelyik elnök jelöltje.
Az biztos, szerintem. Azt hiszem 56-57-ben született talán.
Az...
60-valahány éves.
Sokat nem fogunk hallani róla. Én azt tervezem.
De én is úgy gondoltam, hogy...
És elvállalta a jelölést?
Nem, elvállalta a jelölést. Különben már Orbán Viktor nem ilyen mondta volna be a parlamentbe.
Meg ma reggel a nagy interjúban. Ahol mondott egy-két hülyeséget, de sajnos nem tudta meghallgatni, mert Zsédényi Adrián beszélgetését kellett Kadarkai Endrével végignéznem. Pedig terveztem, hogy beszámolok a ma reggel interjúra. Jó, akkor ebbe sincs több.
Ebbe sincs több.
Tibi, mit tudsz túl a szikár adatokon a fenyőgyilkosság ügyében a minap meghozott elsőfokú bírósági határozatról? Van-e véleményed?
Már nincs.
Mi eddig volt, vagy mi?
Vagy hát igen, tehát hogy azt gondolom, hogy, tehát, hogy ez már olyan... Tehát az én számomra ez most már egy túlpörgetett, össze-vissza katyva szólt.
De figyelj ki... már, első körben. Szerintem te is meglepődtél, hogy Gyárfás Tamást 7 év letöltendő fegyházra ítélték, nem?
Azon meglepődtem, ugye? Igen.
Kevés olyan ennyire magát exponáló közéleti személyiség kerül ennyi időre börtönbe.
Igen.
Mondjuk ezt. Nem is tudom, hogy volt-e még. Nem hiszem. Talán V.V. Aurelio. De azt mondtam, hogy ez igen.
Ő is csak 2 évet kapott, vagy valami is.
Igen. Na, szóval egyrészt meglepődtem, másrészt erre viszont szántam időt, és megnéztem, talán az ATV-n csinált egy sorozatot, hogy ilyen 10 perces interjúkat készített az összes fontos szereplővel. Gyárfás Tamás. Ki az a mafiózó, aki 10-valány évet ült?
Tudom.
Akinek először igen. Adott megbízást állítólag. Gyárfás Tamás, hogy ölje meg Fenyő. Nem Fenyő Ivánt, nem Fenyő Miklóst.
Hanem...
Fenyő János.
Fenyő, igen.
Fenyő János, gyerek, de sok Fenyő. És vele is a védőjével, ez Nemecsik, akkor valami, a, nem Szikinger, Szikinger István, ő is valami védte őt. Igen. Vagy a, jó, nem, a Portikot védte, azt hiszem. És még sok mindenki már, és mind végignéztem. Tibi, 2 fontos dolgot tudtam magam számára megfogalmazni. Egyrészt nekem bárki bármit mond, nem tudja törölni belőlem azt a meghatározó, régóta meglévő érzést, hogy én Gyárfás Tamásból bármit kinézek. Ez még nem büntetési tétel, remélem.
Nem.
Ez az én véleményem.
Sőt, az én véleményem is az, hogy Gyárfás Tamás...
Ugye az egész felnőtt életünket végig kísérte Gyárfás Tamás, igen. Hiszen a naptévé, a napkelte az még a rendszerváltás előttről való. Tehát szerintem 88-tól kezdődött az. Már amikor elkezdődött itt a mozgolódás, már naptévé volt.
Igen.
És Gyárfás Tamás akkor exponálta magát először. És bármikor megnyilvánult, mert aztán ő aztán utána volt a Nemzetközi Úszószövetségtől
kezdve. Volt ő minden.
A magyar, a nem, minden volt, má ott. És olyan agresszív, nem úgy lekezelő, hogy bunkó, hanem mint aki mögött, tudja, hogy van mögötte egy olyan erő, aminek a tudatában ő bárkivel beszélhet úgy, mint a csicskájával. De nem, ugye? Tehát ilyen tényleg ilyen igazi bicska nyitogató stílusú csávó.
Igen, tehát nem ő volt az, aki szimpatikussá teszi mondjuk a feltörekvő, meggazdagodó sajtómágnásokat meg.
Igen, akik egyébként valószínűleg egyébként roppant szimpatikusak voltak mindig is. De Gyárfás Tamás elrontotta ezt.
Igen.
Borzalmas ember. És most, ami őt megkérdezték, most képzeld, most sem sikerült ezt eloszlatnia, de most nem egy ostoba, agresszív ember benyomását keltette, hanem egy össze-vissza beszélő öreg ember benyomását.
Mert az is. 70-valahány éves.
Ja, már olyan öreg.
Igen.
Ahhoz képest elég jó volt. De akkor festi a haját.
Az biztos.
Jó, mert éppen
festi. És szerintem, ha tényleg jogerős lesz, ő már élve nem jön ki.
Na jó, ezt most nem tudjuk, mert kik vagyunk mi, hogy ugye, megmondjuk, igen, hogy ki meddig él. És ez az egyik, hogy sajnos Gyárfás Tamás nem lopta be a szívembe magát az elmúlt évtizedekben, és ez már nem is fog megváltozni. A másik pedig, hogy olyan csodálatos dolog, hogy fogalmazzam meg, nem is az, hogy az igazságszolgáltatás. Tehát, hogy egy ennyire összetett, nehezen de semmilyen módon meg nem haladható formája annak, hogy végül kiderüljön az igazság. Tehát nincs erre jobb módszer. De mert ugye most is az van, mert ugye mi alapján ítélték el első fokon? Közvetett bizonyíték.
Közvetlen bizonyíték.
Közvetlen bizonyíték nincs. Semmi. Nulla. És mégis van ez a gépezet, amiben van ügyvéd, ügyész, bíró, tanúk, ilyen meghallgatás, olyan szembesítés,
szakértő,
igen. Igazságügyi nyelvész szakértő, imádom, én olyan nagyon lennék. Aki olyan füllel hallgatta meg, hogy a beszélgetésből mennyire lehető, aki azt mondja, hogy van egy közös titkuk, meg ilyenek. Nagyon izgalmas ez az egész. És hogy ezért, hogy össze tud állni egy nagy kerek egészé, hát nyilván többen vitatják, hogy ez mennyire kerek vagy nem kerek, ami alapján azt mondja, ki lehet mondani, hogy ez az ember bűnös, és be kell zárni. Ez csodálatos, és az is csodálatos, hogy van másodfok. Ez olyan szép dolog, ahol nyugodtan és mindenféle megkötés nélkül mondhatja a másodfokon eljáró bíró, hogy szabadon engedi. Én ezt imádom. Én imádom az igazságszolgáltatást, Tibi.
De ez másodfokról ment vissza elsőre.
Nem.
De.
Nem. Ez szóban nem jött egyik interjúban sem. Ennyit tudok mondani.
Nem, ez kurva hosszú, tehát szerintem ez már 10 éve megy.
Nem, egyrészt nem. Nem volt itt még se első fok, se másodfok, ez az első ítélet. Most mennek másodfokra. És na, szóval, hogy feltétlen rajongója vagyok a római jognak, és abból leszármaztatott legújabb kori igazságszolgáltatás rendszerének. Kurva jó. Imádtam, ahogy az Namecznik magyarázza ezt a, hogy mi lesz a másodfokon az ő stratégiájuk, és abszolút hihető volt. De úgy hihető volt a Kovács Lajos féle előadás, ugye ő, mint a döglött ügyek osztályának vezetője, akik ugye felvették a fonalat, és aztán megalkották a vádiratot, nem azt az ügyészség alkotja, de a nyomozást folytatták. Az is mind hihető. És ez szép, ez, ahogy a bíró majd egyszer csak azt mondja, úgy meghallgatnám az ítéletet.
Ítélethirdetést,
igen. Vagy el is olvastam, de inkább az ő szájában.
Nem, az sokkal jobb, hogyha meghallgatod az ítélethirdetést.
De szerintem ilyen nincs. Tehát nincs az, hogy a YouTube-on fönt van.
Nincs, de bemehetsz.
Meg kis visszacsatolás. Ami nagyon őszinte, és kizárólag a jóért dolgozó kormányunknak mi volt az első tanulsága a Novák Katalin féle botrányból? Felfüggesztették annak a folyóiratnak a megjelenését, melyből az egy ügyvéd...
Felfüggesztették.
Azt mondom, hogy felfüggesztették. Vagy mit mondtam?
Tehát, hogy nem a kormányzat.
Nem, Tibi.
Jó.
Igen. És Novák Katalin is önként
mondott. Jó, az igaz.
Adjál már békén.
Tehát ez már szerintem viszont kínos. Ez végtelen ez kínos.
Ez annyira Orwell, bazd meg, már az egész egy kurva nagy Orwell. Na jó. Jó, ez is
elkezdek, hogy került, bazd meg, ez az ítélet, mert milyen faszt fognak csinálni? És ez megverik, aki beletette a példatárba.
Szerintem nagyon szívesen megvernék. Ebben én egészen biztos vagyok. Figyelj, a közéleti témákból már csak egy van, a Nőklapja Café. Csak mondom, nagyon sokat nőtt a nevemben, nem a nevemben, a szememben a Nőklapja Café, mert kinyilatkozott a Nőklapja kafénak? Rákai Filip.
Nem mondod.
De érted, kiválasztott egy újságot, a Nőklapja kafét. Sehol, máshol nem találtam ilyen hosszú, ilyen kimerítő, és egyébként elég jó kérdésekkel megtűzdelt interjút Rákai Filippel a Petőfi filmmel kapcsolatban a... Nem soha, mi ez? Nem Tapra Magyar, mi ez? Most vagy soha.
Most vagy soha.
Most vagy soha című filmmel kapcsolatban. És egy rövidített verziót kimásoltam, ide gondoltam, felolvasom, de nem. De engedd meg, hogy néhány érdekes részletébe beavassalak téged. Például. Egyik kérdés, láthatjuk-e majd a Most vagy sohát IMAX vászton? Szól egyik kérdés. Azt mondja Rákai Filip, hogy felmerült bennünk, hogy IMAX vászton is látható legyen, de rájöttünk, hogy ez egy rendkívül körülményes folyamat, ráadásul figyelembe véve az, hogy az országban egyetlen IMAX terem található, nem volt kivitelezhető a dolog. Megfordult a fejükben, hogy egy darab vetítőkénkép miatt megcsinál. Ez minek az egészen biztos jele, amikor egyetlen csak eszébe juthat ilyen ostoba gondolat egy alkotónak, amik az Isten pénzéből igen. dolgoznak, bazd meg. Azt mondja, viszont most folyik a film Dolby Atmos hangkeverése. Ennek nagyon örülök, mert én olyan mozifilmet nem fogok megnézni, ahol nem Dolby Atmos a hang. Rányítottam egy kurva ablakot. Tibi, mit kell megnyomnom?
Nem tudom, mert azt sem tudom, mit nyomogatsz.
Nem tudom, de most sokkal kisebb lett. Jó, azt mondja, a miniszterelnöktől tudjuk, hogy szereti a focit, de vajon a filmeket is szereti? Szól a következő kérdés. Egyébként én is feltettem volna ezt a kérdést. Azt mondja, szereti és szeret színházba is járni, mondja Filip, csak nagyon kevés ideje van rá. Teszem hozzá, én meg tudok zongorázni, de nincs kedvem megmutatni. Te tudod képzelni, hogy Orbán Viktor színházba jár? Hogy Orbán Viktor színházba jár?
Hát, nincs protokoláris dolga, akkor nem tudom elképzelni.
Teljes kizárt mértékben dolog. Kizártnak tartom, hogy akármilyen magas kultúrát fogyasztana. Teljes mértékben. Azt mondja, nagyon jó.
Ezt a filmet sem néz egyébként.
Persze, hogy nem. Vagy nyilván. Ha néz, akkor nem tudom valamit. Na de folytatódik. Nagyon jókat lehet vele beszélgetni kultúráról, filmekről, színházról és történelemről is. Messze nem csak a foci érdekli. Mondja Filip. Azt mondja, most jön egy nagyon érdekes rész, Tibi, ez először nem is hittem el, amikor olvastam. Kérdés. Úgy tudom, hogy több tesztvetítésen is átesett a film. Mesélnél arról, hogyan befolyásolta ez a végeredményt? Filip. Nagyjából 8-10 hónapja tartottuk az elsőt, amikor a film még félkész állapotban sem volt, a vizuális effektek például még teljesen hiányoztak, a fiatalabbaktól az idősebbekig, a 8 általános végzettől az egyetemi tanárig egy nagyon színes, vegyes összetételű közönség nézte végig, majd kitöltötték az ezzel foglalkozó cég kérdőívét. Kellemes meglepetés volt, hogy az értékelés átlaga 8 körül mozgott, ami kiemelkedő, pedig a jelentekben még zöld háttereket lehetett látni, belógtak a daruk, a képbe, stb. Azt mondja, rengeteg zavaró tényező volt, mégis szerették, ami jó érzés volt azután, hogy egyéb munkát tettük bele, babababababa. A teszteknek voltak tanúságai, volt, hogy rövidítettünk jeleneteket, máshol pedig kibővítettük egy jelenetet, akár csak egy félmondatos utószinkronnal, hogy érthetőbbé váljon, ami számunkra egyértelműnek tűnt, de kiderült, hogy a nézők számára nem volt az. Értelmezem ezt a bekezdést. Az interjú további részében Rákai Filip meglehetős, kendőzetlen gyűlölettel és értetlenséggel a hangjában beszél a minden más magyar filmesről,
igen,
akik öncélú művészkedésben élik ki a filmkészítési hülyeségeiket. Mi az, amit Rákai Filip a filmkészítésről képzel? Hogy bazd meg, fókuszcsoportokkal nézetik meg a félkész filmet, és ha ők azt mondják, hogy ide még be kéne rakni, bazd meg, egy fütyit, vagy vegyünk ki belőle egy nevetést, akkor Rákai Filip beteszi meg, kivágja.
És ráadásul képzeld el, én olvastam egy interjút vele, ahol meg is mondta, hogy melyik, tehát hogy mi volt az, amit betettek.
Megáll az eszem.
És akkor is azt gondoltam, hogy ez nyilván, tehát hogy azon gondolkodtam, hogy mi ennek a mögöttes oka, hogy ezt a baromságot mondja a Filip.
Mert vagy az van, ugye két dolog lehetséges, biztos több dolog is lehetséges. Az egyik az, hogy egy bármennyire is az ellenkező próbálja sugalni, egy kurva bizonytalan filmkészítő. Már nem tudja, hogy ezt hogy kérdezni. És gondolod, hogy akkor kérdezzük meg őket,
igen,
hát ha nem sikerül, akkor majd rájuk fogja. Hát de bazd meg, ti mondtátok, hogy itt még legyen egy fütyi. Vagy a másik, hogy azt képzeli, és lehet, hogy jogosan ettől félek, hogy az embereknek ez szimpatikus. Tehát, hogy ő igazán így ennyire az emberek nyelvén akar beszélni, hogy még meg is kérdezi tőlük, hogy ezt ők hogy csinálnák, ugye, hogyha rájuk lenne bízva. Ami teljes mértékben ellene megy mindenféle művészeti tevékenységgel, mely évezredek óta arról szól, hogy ha valakiben van valami belül, ami feszíti, az vagy kifaragja kőből, vagy megfesti vászorra, vagy leforgatja filmre, vagy megírja papírra, vagy eltáncolja emberek előtt.
Nem, egyébként nem, mert a Rákai interjúból egyébként mélységesen mélyen kiderül, hogy ő ezt, és az tényleg az, amikor fikázza egyébként az összes többi filmkészítőt, hogy az ő filmkészítési metodikájában pontosan ugyanaz az alapelve van, ami egyébként az ő politikájában is, hogy megpróbálni kiszolgálni azt a fajta, mondjuk így, és itt ez nem közönségigény, hanem egy mítosz, tehát ami egyébként benne van az átlag ember fejébe, hogy milyen mítoszokra lehet adott esetben építeni valamit. Tehát, hogy ez pont olyan, mint a Fidesz politikája, hogy nem érdekes, hogy tegnap mit mondtunk, vagy tegnap előtt mit mondtunk,
Igen, persze.
Most az lesz. Én nem gondolok, tehát ez egyértelmű volt, hogy ő nem gondolt semmit a filmről. Tehát nem az volt, hogy ő akart valamit csinálni, ő egyetlen dolgot akart, hogy elkészíteni egy monumentális magyar olyan filmet, amit majd minden évben, nem tudom, március 15-én vetít a tévé, meg a nem tudom micsoda. Tehát, hogy ez, tehát ő lesett, tehát a filmet magát le se szarta, ő egy...
Mert ő ezt nem művészetként fogja föl.
Nem, hanem propagandaként.
De nyilván nem ezt mondja.
Jó, hát nem ezt mondja, én mondom.
Mert abban teljes mértékben egyetértek vele, hogy kellenek a magyar történelem fontos gócpontjait feldolgozó, látványos, akár nagy költségvetésű filmeket forgatni, mert szerintem egy nemzet önképéhez ez hozzá tud járulni. Kellenek azok a közös pontok, amik megkérdőjelezhetetlenek. Teljesen rendben van ez. De miért állítja ezt szembe a művészettel? Tehát semmi köze így, ennek a szembeállításnak a világon semmi értelme nincsen, se füle, se farka. Miért te forgathatnál le egy hozzáértő ember, akinek van valami víziója arról, hogy kéne egy Petőfi filmet megcsinálni? Nyilván neki is van, de...
Mondjuk azért azt, arra kíváncsi leszek, hogy mennyire hasonlít Petőfi majd rád.
Hát már várj, az utolsó kérdés következő. Azt mondja, azt mondja, hogy jó, mindegy, számon kér itt mindenkin, hogy miért bántja őt. Mert hogy elvárható lenne egy kedves hozzáállás. Mondja ő, bazd meg, aki ugye most arra tette föl a közéleti tevékenységének jelentős részét, hogy a vérbe gyaláz mindenkit a saját csatornája. Na jó, de ezt nem olvasom föl, hanem azt mondja, hogy látsz közös pontot magadban is Petőfiben? A kapcsolaton Petőféle a 80-as évek legelejére nyúlik vissza, édesapának komoly könyvtára volt, rajongott, ezt is annyira bírom magam, amikor bazd meg, valaki megágyaz egy ilyen nagy polgári milliónek, amiben ő felnőtt, ahol könyvek, műveltség. Na mindegy, igen, rajongott a magyar irodalomért, 8 éves lehettem, amikor a kezembe adott egy kicsi megkopott Bordó Petőfi összest, mindjárt elsírom magam, bazd meg. Egyébként nekem is az első könyveim között volt egy Petőfi összes, már nekem nem apukám adta a kezembe, levettem a polcról, bazd meg szürke volt. Egy pillanat alatt beleszerettem a világába, gondolom, igen, amit megteremtett Petőfin keresztül, pedig az egész 19. századi magyar irodalom is történelem rajongásom tárgyává vált. Azt mondja, hogy mi van meg bennem Petőfiből? Akad néhány dolog. Sokszor fejjel megyek a falnak, néha akkor is, amikor nem biztos, hogy kellene, erős igazságérzet dolgozik bennem, a végtelenségig tudok küzdeni az igazamért. Nagyon tudok lobogni ügyekért, és én is rajongok a hazámért, a történelmünkért, és azokért az emberekért, akik nélkül nem létezne a mai Magyarország. A nagy igazságérzeted nem hoz bajt rád, teszi föl a Nőklapja Café interjú készítője kérdést. Van, hogy meg tudom bántani az embereket, de ha elvetem a súlykot, tudok bocsánatot kérni. Tibi, van-e valószínűtlenebb kép, mint egy bocsánatkérő Rákai Filip? Kevés. Talán egy fogyókúrázó Orbán Viktor.
Igen, az biztos, hogy Valószínűleg.
Na, aztán itt mond még, hogy miért nem kurzusfilm a film, de az azt mondja, hogy igen, nemzetegyesítő szerepe lesz a filmnek, igen, sokat kritizált a Vajna-Krolszak filmje. Megkérdezték tőle, hogy ja, mert azt mondta, hogy az elmúlt évtizedek magyar filmjének 70%-át most kéne kidobni a szemétbe. Mondta, hogy azt mondja, hogy nem szereti amiben a szarvasok vannak.
Testről
érkülről. De nem mondta meg, hogy miért nem. Igen. Jó, záró kérdés. Most itt ülünk az irodádban, a budai várnegyedben. Érdekelne, hogy az a fajta élet még működik-e számodra, hogy kiugrasz egy mezei kávézóba, vagy csak sétálsz egyet az utcán, vagy ez már nem fér bele? Válasz. Vidéken még úgy, ahogy. Budapesten egyre kevésbé, itt csak a bejáratott helyekre megyek célirányosan oda, ahol dolgom van. Nem üldözési mániám van, hanem rossz tapasztalataim. A 22-es választási kampány körül időszak nem volt egy sétagalop a családomnak. Drága árat fizetünk érte, itt azonnal nyitok egy zárójelet, nincsenek drága árak és olcsó árak, hanem magas és alacsony van, te hülye. Zárójel bezárva. Halálos fenyegetéseket kaptunk, a feleségem és a gyerekek is. Napi szinten vegzáltak bennünket. És nem csupán asztalon Facebook huszárok, voltak sokkal komolyabb atrocitások is. Nem hiszem, hogy a közéleti szerepvállalással ennek együtt kellene járnia. Sok történetet tudnék mesélni, de nincs kedvem mártírkodni. Mondta a művész, bezárva az interjút. Hát ilyen nehéz élete van Rákai Filipnek. Azért akartam elmondani, hogy egy kicsit árnyaljam a hallgatók Rákai Filip képét, egy az utcára alig-alig kimerészkedő, a családját féltő, állandó halálfélelemben élő ember.
És aki, állandó fenyegetettségben
élő. Állandó fenyegetettségben, aki egyébként erre nem szolgált rá. És,
tehát mindig megbújik a gémercébe.
Igen. Az gémercének hívja? Az az aranymerci?
Az arany, az a gémercé. Igen.
Nem néz ki rosszul az a
az, az egy tök jó járvány.
Láttam élőben egyet most amúgy.
Alig 60 millió.
Hát jó, hát van még más 60 milliós, meg drágább autó is. Hát Tibi, erre gondoltam, hogy ezt még a végére ide elmondom neked. Jó van?
Jó van.
Jövő héten megbeszéljük, hogy mi beépítenénk, engednénk, hogy beépítsenek a fejünkbe egy csipet. Jó?
Jó.
Olvastad, tudsz róla.
Valami, igen, persze, hát olvastam.
Elon Musk.
Igen.
De az, szerintem az...
Én azt gondolom, hogy Elon Musk megbolondult, de már régen.
Ez legyen cliffhanger, jó?
Jó.
Ezt jövő héten beszéljük meg, addig meg ölelünk, csókolunk mindenkit.
Szevasztok.
Szervusztok.
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.